Jövünk a második szezonbeharangozó adásunkkal. Ezúttal két nagyon érdekes csoporttal fogunk foglalkozni, mégpedig a két északi csoporttal, ahol véleményem szerint minőségi foci és izgalom is bőven várható. Ráadásul külön pikantéria, hogy ez a két csoport egymás ellen játszik idén, úgyhogy nem biztos, hogy a legkönnyebb sorsásokról fogunk beszélni, de a mai adásunkban segítségemre lesz a téma megbeszélésére. Matyi, szia Matyi, hogy van manapság?
Szia Bence, sziasztok, köszönöm szépen, jól vagyok, végre nincs 40 fokos hőség, úgyhogy ez mindig sokat segít a nyári életképességemen.
Igen, ha már tegnap vihar volt és ideg, akkor mi is úgy döntöttünk, hogy éjszakra fogunk nézni. És hát szerintem inkább az adásnak a minőségi részével folytassuk, ugyanis van mit megbeszélni, ezek a csoportok minden évben külön izgalmakat hordoznak magukban, legalább az alapszakaszban, aztán az egy másik kérdés, a rájátszásra ezek a csapatok hogyan és miként szoktak elfogyni. De akkor kezdjük az NFC északkal. Matyi, válasz egy csapatot, ismered a formátumot az előző adásból, mutasd be kérlek az off-seasonjét, értékelését, vagy választott csapatodnak.
Akkor én rögtön belenyúlok a Minnesota Vikings csapatába. Nem titkoltan azért, mert nekem ők az egyik titkos favoritjaim idén. Fekete ló, vagy nem is tudom, hogy mondjam őket. Ehhez mondjuk segít az, hogy az FK-nál én dolgoztam fel a teljes off-szezonjukat, tehát elég jól ismerem őket, és nagyon tetszett, amiket csináltak. Ugye egy elég ütős, all-in-szerű szabadügynök piacot hoztak össze, rengeteg kisebb-nagyobb igazolásuk volt, pontosan tudták, hogy hol gyengék, és ott azonnal elkezdtek erősíteni. Nagyon rendbe szedték a támadófalat, Ryan Kelly, Will Fries érkezett középre, illetve a draftról Donovan Jackson, szóval teljesen átalakul a fal közepe, és szerintem jelentős előrelépés lesz, ha nem is liga elit, de egy magas szintű falat fognak összehozni, és a védelemben is szintén meglepő módon a védőfal közepe volt a nagy kérdés, ahol hát kicsitán az öregekhez nyúltak, mert Jonathan Allen vagy Jevon Hargrave nem mai gyerek, de arra, amire ennek a csapatnak kell, hogy néhány megbízható arc legyen középen, akik jobb teljesítmény nyújtanak, mint az előzők, arra mindenképpen megért őket elhozni. A draftjuk szerényebb lett, de igazából ugye a legtöbb picket elhasználták arra, hogy felcseréljenek McCartyért, úgyhogy itt tényleg Donovan Jackson vagy Ty Felton az, aki kiemelendő, mindenki más, az így hoztak valakit, majd meglátjuk. De nem is ez a lényeg, tényleg, hogyha teljes keretre ránézünk, akkor az offenszbe igazából én sehol se tudok belekötni. Egy dologba lehet természetesen, fogalmunk sincs, hogy J.J. McCarthy-tól mit fogunk látni. Ugye ez az offense, ne felejtsük el, hogy tavaly hát Darnolddal a Liga Elite szint környékén volt, és aztán a playoff előtt meg a playoffban mutatkozott meg, hogy hát Darnolddal is azért vannak problémák, meg a támadó falal is azért vannak problémák, ugye a falat most befoltozták, és én őszintén bízom abban, hogy McCarthy, sőt, hát hiszem, hogy McCarthy legalább a Sam Darnold szintet fogja hozni, és innentől kezdve ez azt jelenti, hogy akkor még stabilabb lesz az offense, ami már így is egy elég ütős dolog. Ugye Jordan Edisonnak lesz egy pár meccses eltiltása, de hát abból majd azért vissza fog térni elég hamar, szóval itt nagyon nem félek. A védelemnél lehet talán egy kicsit több kérdés, ugye a védőfal azért öregebb, de arra, hogy most egy all-int nyomjanak, arra tökéletes, és talán a secondary az, ahol több kérdésem van. A safety-kkel viszont nem tudok szimpatizálni, ugye egy Harrison Smith van a maga 55 évével, és rajta kívül, hát igazából safety 3 szintű játékosok, és nagy kérdés még számomra, hogy a cornerek hogy fognak felállni, hogy valószínűleg Isaiah Rogers kezdeni fog az egyik szélen, de hogy mit fognak csinálni például Byron Murphyvel, hogy betolják-e nickelbe, vagy marad a szélen, és akkor Mekai Blackmon lesz a szélen, nem tudom, szóval ott sok kérdés van. Igazából ez az egyetlen olyan egység, a secondary, ahol sebezhetőnek érzem ezt a csapatot, viszont van nekik egy elég jó védőkoordinátoruk, úgy hogy Brian Flores, aki elképesztő, hogy miket tud kihozni. Tavaly is láthattuk, hogy ez a csapat felment ugyanazzal, ez a védelem felment ugyanazzal a felállással. Pontosan ugyanazt a képet mutatták meg, és abból játékokon keresztül különböző figurákat hoztak össze, különböző vízcsomagokat, különböző coverage-eket. Szóval én már beszélek róluk egy ide, lehet többet is beszéltem, mint az Eaglesről. Én nagyon felülök a Vikings hype vonaton, én nagyon várom az ő meccseiket, és nagyon tudok nekik szurkolni, és kíváncsi vagyok nagyon McCarthy-ra. Itt vagy még, Bence?
Abszolút itt vagyok, és gondolgattam, hogy majd mibe fogok belekötni, de aztán végén elmondtad, hogy azért a secondary az, amiben van hiányérzeted, ezzel maximálisan egyetértek. Szerintem luxus lenne Byron Murphy-t betolni Nikkelbe, ha már nem kevés pénzért meghosszabbították, és elsősorban azért, hogy mik az egyéb opciók szélső corner posztra, tehát Jeff Okuda nyilván nem, Mekhi Blackmon esetleg, és amúgy Isaiah Rodgers szerintem egyértelműen kezdeni fog ebben a secondary-ben, ez nem lehet kérdés, tavaly tök jó volt az Eagles-ben. Ugye ott van egy Joshua Metellu strong safety poszton, sokat lesz majd a line of scrimmage környékén, ilyen félig meddig hybrid linebacker, big nickel corner pozícióban, tehát őt azért, őt Flores ugyanolyan kreatívan tudja használni, mint az egyik szélső passz sietetéjét, ugye Andrew Fanginkelt, tehát Flores tök jó abban, hogy közepes játékosokat berak a lehető legjobb pozícióba, és szárnyalnak gyakorlatilag ott elég, akár csak Blake Cashmere gondolni, aki szintén a karrierét mentette meg a Vikingsnál, úgyhogy ő. Úgyhogy igen, én is alapvetően a védelemben úgy érzem, hogy Cam Bynum-ot nem sikerült pótolni, de Bynum-on kívül igazából nem gyengült a védelem, és mivel tavaly is ugyanezekkel a nevekkel tök jók voltak, ezért Floresnek valamennyire meg lehet azt előlegezni, hogy idén is jók lesznek. Ugye a legnagyobb veszteség az lett volna, hogyha őt kinevezik valahol vezetőedzőnek, ez nem történt meg egyelőre, úgyhogy ő maradt. Támadó oldalon mindennel egyetértek, igazából a támadó falat tök jól befoltozták. Szerintem az is jó move, hogy Aaron Jones mögé leigazolták Jordan Mason-t, aki hát a liga egyik legjobb második számú futója lesz, úgymond, sőt, ez szerintem inkább egy ilyen 1A, 1B szituáció lesz. Nem lepődnék meg, hogyha pontosan ugyanannyi snapet kapna Mason, mint Jones, már csak azért is, hogy Jones jobban egészséges maradjon, illetve pedig Mason túl jó ahhoz, hogy sokat a padon üljön. És ezzel, illetve a támadófal megerősítésével azért biztosan akarnak majd a gyakorlatilag újonc irányítójukról, McCarthy-ról terhet levenni. Ugye odaadjuk Okonálnak a tavalyi Darnold teljesítményt, hogy elsősorban miatta volt, ettől függetlenül az tök jól nézett ki, nem garancia, hogy McCarthy-val is annyira jó lesz az offense, mint tavaly, de igazából semmi oka nincs annak, hogy ne legyen annyira jó, kivéve maga McCarthy. Úgyhogy igen, tőle függ minden, hogyha McCarthy tud hozni egy tavalyi Darnold szintet, akkor ez a Vikings az NFC egyik top csapata, és abszolút konferencia döntő esélyes, vagy akár Super Bowl-ba bejutásra esélyes. Hát ha McCarthy nem jó, akkor pedig könnyen akár el is vérezhetnek ebben a brutális csoportban. Úgyhogy igen, a Vikings az egyik legérdekesebb csapat lehet ebben a szezonban is, ők mindig érdekesek igazából.
Ami még meglepett, hogy nem hoztak McCarthy mögé egy olyan szintű veteránt, aki esetleg Darnold hatékonysággal tudja átvenni a helyét, mert Sam Howell-től én ezt abszolút nem látom, se Brett Ripien-től, úgyhogy ez még egy olyan dolog, de úgy tűnik, hogy megbíznak ennyire McCarthy-ban, hogy azt mondják, hogy ő a kezdő, ha nem lesz annyira jó, akkor is ő a kezdő, és akkor a Sam Howell lehet mögötte, hogyha mégis be kell állni. Ez nekem kicsit ilyen dupla vagy semmi, de tisztelem és támogatom ezt a hozzáállást, úgyhogy tényleg ezzel a csapattal nekem a legnagyobb kérdésem McCarthy, de úgy vagyok vele, hogy elég értelmes gyereknek tűnt, egy évet padozott, egyszerűen ilyen koordinátorokkal és ilyen kisegítő személyzettel nem lehet rossz, szerintem. Úgyhogy mondom, én továbbra is nagyon izgatott vagyok.
Igen, talán minimális kérdőjeles dolog lehet Justin Jefferson egészsége, mert tavaly is folyamatosan szedte össze a kisebb sérüléseket, és most se nagyon edzeget, ugye? Most is már sérüléssel küzdik. Azért, hogyha ő meccseket kell, hogy kihagyjon, nagy Isten, elég sokat, akkor azért az nagyban befolyásolhatja a dolgokat, mert igen, Jordan Addison nem fog sokat kihagyni, visszajön, ő egyik legjobb másik számmal elkapolja, ott van TJ Hockenson is, de azért alapvetően én akkor tudok bízni McCarthy-ban, hogyha egy egészséges Justin Jeffersonnak tud dobálni más, hogy nem hiszem, hogy annyira felülnék a McCarthy vonatra.
Jó, ezt meg tudom érteni egyébként, de én itt is hiszek abban, hogy rendben lesz Jefferson.
Szálljunk így hozzá. Na, hát tavaly a Vikings 14-3-mal végzett, és hát ezzel másodikak lettek ugye a csoportban, ez sokat elmond a tavalyi NFC Észak alapszakaszról. Mit mondasz, Matyi, 14 győzelem alá, fölé?
Húha, hát nagyon sok ez a 14 győzelem. Tehát kicsit úgy vagyok ezzel, hogy egyébként én kimatekoztam azt, hogy körülbelül hasonló lesz, viszont úgy vagyok vele, hogy ezt azért nehéz lesz megint összehozni. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk esetleg ne nyernék meg a csoportot, hogyha csak mondjuk 12 győzelmük lesz, de én úgy vagyok vele, hogy nem lesz egészségtelen, hogyha ez alatta lesz. Nem lesz sokkal, tehát a 12-13-at én teljesen látom, sőt a 14 se lepne meg, egyszerűen annyira sok a 14 győzelem, hogy azt mondom, hogy alatta. De tényleg nem negatív szájízzel, hanem egyszerűen racionális megközelítéssel.
Igen, szerintem sem reális, brutális a sorsolás, tehát egy könnyebb sorsolással egyébként meg lehetne McCarthy ide vagy oda, de én is azt 11-12-13-at érzem reálisnak, és amit elmondtál, az abszolút így gondolom, hogy ez ettől függetlenül lehet, hogy jobb eredményt fog eredményezni, mint tavaly. Na de majd meglátjuk, ne szaladjunk ennyire előre, úgyis sorba fogjuk tenni a végén a csapatokat. Hát akkor beharangozok én egy csapatot, és csak hogy mindenki örüljön, akkor beszélek a Green Bay Packersről egy kicsit.
Egyébként ezt akartam, melyik csapat lesz, az valami ismertebb, vagy szeretsz, de jó, akkor mondjad csak.
Hát néha így figyelgetem őket, egy-két ilyen YouTube rövid videót meg szoktam róluk nézni. Tehát Green Bay Packers. Alapvetően az off-seasonjüket összegezve annyit tudnék elmondani, hogy ez a csapat gyakorlatilag azon kívül, hogy továbbra is a liga legfiatalabb csapata, és emiatt joggal bízhat a belső fejlődésben, sokat nem tett azért, hogy szintet lépjen. Ugye bukták Jair Alexandert, bukták, tehát minden évben gyakorlatilag max legjobb esetben a meccsek felén volt elérhető. Leigazolták helyette Nate Hobbs-ot egyébként egy tök jó szerződésen, hogyha Hobbs egészséges tud maradni, akkor ez egyértelműen egy upgrade, tekintve, hogy Alexander nem játszott, de ettől függetlenül még nem érzed azt, hogy ez egy annyira világ megváltó igazolás lenne. És hát akkor a másik hatalmas költekezés, amit csináltak az off-seasonben, az ugye Aaron Banks leigazolása a 49ers-től, egy guard játékos érkezett annyi pénzért, hogy az valami elképesztő, és gyakorlatilag a csávó eddig csak futásblokkolásban volt értelmes, Trent Williams mellett, aki ugye egy Hall of Famer leftekül. Úgyhogy a Packers hihetetlenül érte ahhoz, hogy támadófal játékosokat fejlesztenek, ezért se értem, hogy miért kellett egy balgárdot túlfizetni, amikor nagyon nagy eséllyel egy harmadik vagy egy negyedik körös bruki vagy második éves játékos is tudna egy korrekt kezdőszintet hozni ebben a csapatban, ahogy az már oly sokszor megtörtént. Hát, hogyha gyakorlatilag próból szintet kell hozni, ahogy ez a szerződés megérje, ennél többet nem tudok mondani, de nyilván árértékarányban ez most jelenleg borzalmasan néz ki. Ami pozitívum, hogy a falból csak Josh Myers-t vesztették el, aki egy abszolút kezdőszint alatti center volt, egy második vagy harmadik körös játékos volt 4-5 éve, amikor kiválasztottuk, kimondhatjuk, hogy bust lett, tehát hogy abszolút nem kezdőszint. Úgyhogy igazából ilyen szempontból upgrade-eltük a támadó falat, de hát milyen áron. És nem az a szint, tehát hogy nem az a fejlődési szint, amit elvárna az ember. A legeslegnagyobb off-season addition az gyakorlatilag Matthew Golden, ugye egy elsőkörös elkapó érkezett Green Bay-be 150 év után, Gutekusznak végre sikerült, és abszolút pozitívum, hogy Golden mind az edzéseken, mind a limitált preseason snapjein jól nézett ki, sőt, több, mint jól. Most az, hogy a Packers védőket szivatja edzésen, az ugye önmagában nem biztos, hogy akkora nagy teljesítmény, de szerintem egyértelműen benne van Goldenben, hogy már az első évben ő legyen a csapat legjobb elkapója igazából, és hát ezt meg is kell tennie valószínűleg, tekintve, hogy Christian Watson, nem tudjuk, hogy mikor fog visszatérni, Romeo Dubs és Jaden Reed pedig nem rosszak, de azért nem árt, hogyha van előttük valaki. Hát mit mondjak még, Jordan Love, Josh Jacobs, ők hozzák azt, amit tudnak. Jordan Love-ról most ezen a ponton én nem szeretnék nyilatkozni olyan szempontból, hogy jobb lesz-e, mint tavaly, megszolgálja a szerződését végre, vagy nem. Egészséges tud-e lenni, vagy nem. Már most volt ugye műtétje a nem dobó kezén, az egyik ujját kellett megműteni, elvileg még most pont időben vagyunk ezzel, úgyhogy semmi gond, hát hallottuk ezt már párszor, aztán nem szokott jó vége lenni. A védelem pedig igazából abban bízhat, hogy ez egyrészt Jeff Heflin a második évében még jobb lesz, remélhetőleg annyira azért nem jó, hogy aztán elmenjen valahova vezetőedzőnek, mert akkor már megint csak visszaesne a védelem egy év után. Illetve én két játékost hoztam, akik alapvetően befolyásolhatják azt, hogy a Packers védelem a top 10 környékén lesz-e, vagy megint inkább a 20 környékén, az egyrészt Lucas Van Ness, akinek feljebb kell lépnie, harmadik éve lesz első körös passzsietetőként, egyértelműen többet fog játszani, mint az eddigi években, és ő abszolút egy breakout candidate, és hát Edgerin Cooper, Matyi, szerintem mind a ketten imádjuk, hogyha ő folyamatosan pályán lesz, tavaly ugye egy nagyon limitált rólban is már megmutatta, hogy igazából évvédője lehetett volna, hogyha nem lett volna egy bizonyos Jared Verse, vagy adott esetben mondjuk Cooper Dejean. Hát Edgerin Cooper egyértelműen egy Pro Bowl szintű linebacker lehet már a második évében. Ha ők ketten előlépnek, akkor egyébként a Packers védelemben tudok hinni, annak ellenére, hogy a secondary sokat nem ér Xavier McKinney-t leszámítva, de ha Cooper, Van Ness és a többiek a passzsietetést meg tudják oldani, meg a futást megfogják, akkor szerintem a secondary egy közepes szintet hozva már nem lesz rossz. Úgyhogy én összességében így értékelem ezt az off-season, pozitív nem vagyok, rosszabbak nem kéne, hogy legyünk, mint tavaly, de azt is nehéz látni, hogy mitől lennénk jobbak feltétlenül.
Marha jól foglaltad össze, mondjuk, tényleg valószínűleg azért, mert egész kedveled ezt a csapatot. Az az igazság, hogy én is egész kedvelem ezt a csapatot, amióta 2022-ben kint voltam a Lambeau Fieldem. Ott azért elég könnyű volt beleszeretni a sajtfejűekbe. De azzal tudok menni, amit te is mondtál, kicsit az egy helyben toporgást érzem. Az off-season az alsó hangon is közepes lett, a free agency egyenesen gyenge szerintem, és kicsit érződik az egész csapaton, hogy mintha bízunk abban, hogy majd előrelépsz, te is, meg te is, meg te is, meg te is. És azért, amikor gondolom ez a csapat azért Super Bowl-ba menne, akkor nem biztos, hogy elég ez a hozzáállás. Az offense-nél tartok kevésbé bármitől is, a támadó fallal voltak azért kérdéseim, de úgy vagyok vele, hogy valahogy Green Bay-ben ez mindig megoldódik, és mindig egy stabil támadó falat látunk. Skill playereknél nem érzem azt, hogy Matthew Golden elhozna azt a VR1-et, ami hiányzik ebből a csapatból, viszont valószínűleg el tudja hozni azt a VR másfelet, amit Christian Watsontól vártunk az elmúlt években, csak sérülések meg egyéb nyűgök miatt ezt nem láttuk tőle, úgyhogy szerintem mindenképpen előrelépés lesz, még akkor is, hogyha én nem voltam akkor a Goldenes. Szóval az offense-nél nem tartok nagy problémáktól, Love továbbra is ki tud fogni rosszabb napokat. Láttuk ezt például a Philly-en a playoffban, és akkor megvan pecsételve a csapat sorsa, de ha az átlagos szintjét hozza, akkor ez az offense továbbra is hasítani fog. A védelemnél több kérdésem van. Ahogy te is mondtad, Bence, a defensive line-ban például Van Ness-nek előre kell lépnie, nem is keveset, és akkor kellene az, hogy mondjuk Devonta Wyatt is még előre lépjen, meg mondjuk Kenny Clark vagy Rashan Gary ne kezdjen előregedni, és tartsák a szintüket. Nekem a legtöbb kérdésem és a legnagyobb problémám az a szélső kornerekkel van, én se Kishon Nixonban, se Nate Hobbsban nem tudok megbízni, egyiküket se tartom, hát mondjuk ilyen CB2-nek maximum, Nate Hobbsot meg ugye eddig csak a slotban láttuk igazán, úgyhogy nekem itt vannak nagy kérdéseim, de mondjuk például a McKinney, Williams, Bullard belső triót imádom, szóval tényleg itt a védelemben a széltől tartok, meg mondjuk a pesztrástól, és akkor én is ott vagyok, hogy nem érzem azt, hogy ez a csapat más lenne, mint tavaly volt, pont annyit léptek előre, hogy a tavalyi szintjüket fent tudják majd tartani. És ez körülbelül pont ugyanarra lesz elég, mint tavaly vagy tavaly előtt, hogy meglepjenek egy Dallas-t a wildcard körben, vagy kiesenek a Philly ellen a wildcard körben.
Ez mindenképpen érdekes ez, hogy cornerposzton kit fogunk szélre rakni, mert hogy Carrington Valentine szerintem egyértelműen az egyik szélső kezdő lesz, tehát ő egy inkonzisztens fiatal játékos, akiben bízni kell, hogy tovább tud fejlődni, egy hetedik körös volt két éve, ahhoz képest hihetetlen, hogy erről beszéltünk, hogy neki kell kezdenie, de rászolgált, szóval én őt adom, viszont azt nem tudom tényleg, hogy Nixon vagy Hobbs lesz a másik szélen, esetleg ugye Bullard elég sokat lesz a nickelben szokásos módon, főleg, hogy Aaron Williams tud egy stabil szintet hozni a másik safety poszton McKinney mellett, úgyhogy olyan szempontból nem rossz, hogy Heffley azért valamennyire tudja majd rotálni a játékosokat. Nixon egyébként szélen sokkal jobb volt tavaly, mint nickelben, ami fura, mert előtte ő maximum egy nickel corner volt, és tavaly ugye többször is kim volt szélen, és nem azt mondom, hogy jó volt, de jobb volt, mint belül. Úgyhogy simán lehet, hogy a Nixon-Valentine duó lesz szélen, Hobbs középen, és hogyha pedig Bullard be tud menni, és tényleg fejlődik coverage-ben, akkor pedig rotálni tudják valamennyire, és akkor tényleg, ha valaki kifog egy-egy jobb időszakot, akkor vele lehet menni, mint full-time kezdő. Egyébként még Tank Waywalkerről egy-két szót, hogy ő abszolút nem szolgált rá arra, hogy az ötödik éves opcióját pikkeljük, úgyhogy ezt nem is tettük meg. Ez az off-season talán legjobb döntése volt a Packers részéről. Ellenben Isaiah McDuffie egy tök barátságos szerződésen visszajött, aki nagyjából ugyanazt tudja, mint Waywalker, sőt, kevésbé atletikus, de egyébként egy jobb játékos, mondjuk NFL IQ szinten, és még Isaiah Simmonsszal is próbálkozunk, bár elvileg borzalmasan néz ki eddig a preseason meccseken, annyira nem figyeltem külön Simmons, de mindenféle statisztika alapján borzalom, úgyhogy valószínűleg a McDuffie-Walker duóban kell majd bízni Cooper mellett. Hát, ja, elég sok a kérdőjel, és ezek inkább közepes játékosok, mint azok, akiktől a megváltást várod.
Igen, Isaiah Simmonsnak, de az az igazság, hogy kicsit úgy érzem, mintha 2-3 évvel ezelőtt ugyanazt beszéltük volna Simmonsról, hogy egyszerűen nem létezik az NFL-ben az a pozíciója, ami a college-ban működött. És akárki akárhol próbálkozik vele, nem tudja más szerepbe beültetni, az a linebacker, slot corner, safety furcsaság, amit egyébként mondjuk néha látunk effektíven, mert egy Cooper DeJean például meglepően jól tud hasonlót hozni, azt valahogy nem tudják vele megtalálni, úgyhogy félek, ő el fog kallódni, hát már egy kallódik is egy ideje. De igen, amit te mondtál, hogy azért Carrington Valentine esetleg beleszólhat abba, hogy ki lesz a szélen, ez valóban izgalmas, fenntartásaim vannak mindegyik sráccal szemben, de hát mutassák meg, hogy mit tudnak.
Hát igazából, hogy kezdtem a mondatomat, hogy itt mindenkitől a breakoutot várjuk és a csodát, és akkor ez vagy jön, vagy nem. Tehát ez csak a szokásos. Nem tettünk azért, hogy jobbak legyünk, de hát ha majd most éppen sikerül, hát ha most áll össze. Úgyhogy akkor tippelj, Matyi, kérlek, tavaly 11 győzelmet ért el a Packers. Mit mondasz, mi lesz idén?
Pontosan ugyanennyit fognak hozni, és ezt nem csak azért mondom, mert ugyanazt a teljesítményt várom tőlük, hanem már kétszer-háromszor nekifutottam, és mindig próbáltam más win-loss arányokat összerakni a különböző meccseiken, és baszki, mindig az jött ki, hogy 11-6. Szóval szerintem pontosan ugyanaz lesz a csapat.
Én is ezt írtam fel, hogy vagy 11, vagy alatta. Egyébként nem nagyon látom, hogy fölé mennénk, ahhoz azt kellene, hogy vagy a Vikingsnál, vagy a Lionsnél történjen valami olyan, ami miatt nem fogják tudni hozni a szintet, és még emellett a Bears is megmaradjon Bearsnek. Úgyhogy én nem vagyok pozitív alapvetően a Packers-szel kapcsolatban, sajnos erre kellett jutnom, úgyhogy Matyi, szerintem menjünk is tovább a következő csapatra.
Én akkor a detroiti oroszlánokkal fogom folytatni, máig nem tudom, hogy kerültek oroszlánok Detroitba. Szóval ugye az elmúlt pár év, mondjuk 2 év egyik legjobb csapatáról beszélünk, akiknek valahogy pont az a lépés nem jött össze, amire szükség lett volna ahhoz, hogy igazán berobbanjanak, és ugye nagy kérdés, hogy mit tettek ebben az off-seasonben azért, hogy ez most valahogy mégis összejöjjön. Vegyes érzéseim vannak, de egyébként a Detroit részéről ez úgy tűnik, hogy már megszokott. Az offenszben nagy félelmem nincsen. Ugye volt azért jelentős változás a támadó falban, de érkezett Tate Rettledge, vagy elhozták az 5. körben Miles Frazier, tehát fontos volt a fiatalitás. Már csak be kell válni ezeknek a srácoknak, vagy akár a tavaly draftolt 6. körben hozott Christian Mahoganynek. Azért nagyon kelleni fog, hogy ők működjenek, hogy a fal ne essen vissza, mert hiába beszélhettünk az elmúlt évben egy elit falról, most azért lehetnek kérdéseink, és abban a pillanatban, hogyha egy kicsit meginog ez az egység, Goff már is jobban lesz támadható. Elkapóknál szerintem minden szuper, Tim Patrick elképesztő jó, hogy megtalálták, talán egészséges is tud maradni. Hogy Isaac Tesla Toriból mi lesz, azt nem tudom, mert ő az egyik legutáltabb draft pick-en volt az idei bőrzén, de a tréninket meg a preseason meccsek alapján tényleg tudta a Lions, hogy mit csinál, mert nagyon jó teljesítményt rak le az asztalra. Ez az offense szerintem is idén is jó lesz nézni, tényleg a támadó fal fiatalitásán, meg változtatásain lehet egyedül kérdés, de az, az igazság, hogy nem várok nagy visszaesést. A védelemmel kapcsolatban több kérdésem van, leginkább az, hogy a tavalyi elképesztő sérülés hullám mennyire hat ki idénre. Most is azért Allen McNeil, vagy Josh Pascal, vagy akár Malcolm Rodriguez a rotációból a linebackerek közül folyamatosan sérülésekkel bajlódik, kérdéses, hogy mennyire tudják majd elkezdeni a szezont. Elhozták az első körben Tylik Williams-t, akit egy tök jó nose tackle-nek tartok, csak egy kicsit, hát igazából nem tetszett a kiválasztása, hanem ő második, harmadik körös volt, viszont nem kizárt, hogy majd azonnal pályára is kell mennie, szóval végül is, hogyha így lesz és jó teljesítményt hoz le, akkor jó döntés volt. A legtöbb kérdésem a sietetéssel kapcsolatban van, ugye itt van egy Aiden Hutchinson, de mögötte nem igazán tetszik senki sem, ha csak nem mondjuk az idei draftolt Ahmed Hassanain-t, aki egy hatalmas sztorival rendelkező egyiptomi játékos, akinek a legnagyobb problémája, hogy rövidek a karjai, de ezen kívül gyakorló meccsen grédeltem a PFF-nél, és hát non-stop ott volt a QB-k arcában, szóval nagyon kíváncsi vagyok. de itt se Marcus Davenportban, se a sérülésekkel bajlódó Josh Pascalban nem tudok annyira megbízni, úgyhogy lehet ez megint csak egy Hutchinson show lesz, meglátjuk. A többi fronton meg igazából akkora nagy kérdések nincsenek, Terjon Arnoldnak azért így egy év után fel kéne lépnie a szélen, ebben én azért őszintén bízom, mert ő egy nagyon jó prospektnek tűnt, Amik Robertson egy remek évem van túl, szóval az, hogy ő most Nickelben, esetleg a szélen, de inkább Nickelben, mert ugye a DJ Reed is érkezett, ott majd jó teljesítményt fog lehúzni, Brian Branch, Joseph Kirby, hát, vagy Kirby Joseph, nem is kell őket emlegetni, szóval alapvetően tényleg a védelemtől sem tartok annyira, a védőfala kapcsolatban vannak kérdéseim, és egy nagy kérdésem van, hogy ugye, hogy Dan Campbell is emlegette egy év után, vagy ugye az előző NFC döntő részvétel után, hogy ide nagyon nehéz lesz visszajutni, és ebben igazuk volt, vagy igaza volt. Nagy kérdés, hogy mi lesz idén. Egy piszok nehéz sorsolás vár majd rájuk, és kicsit itt is azt érzem, mint a Packersnél, hogy ez a csapat ez nem esett vissza, de nem is lett annyival erősebb, hogy azt a plusz egy lépést meg tudja tenni, márpedig amikor egy semmiből érkezett Washington ellen ki tudnak kapni, akkor nem vagyok benne biztos, hogy idén, amikor tényleg azért a Packers ott kopogtat, a Vikings erősebbnek tűnik, ott van a csapatjukban még a Bears, és azért a többi NFC rivális sem gyengült, akkor vajon mit tudnak összehozni. Nem érzem azt, hogy ők sokkal gyengébbek lennének, de tényleg velük kapcsolatban is túl sok kérdésem van.
Igen, tehát ez egy borzalmasan unalmas off-season volt Detroitban, gyakorlatilag annyi történt, hogy jó rotációs játékosokat visszaigazoltak, lecserélték Carlton Davis, DJ Reedre, meg Kevin Zeitlert bukták, akit remélhetőleg majd az egyik fiatal Gard Mahogany vagy Rettlich tud pótolni, és körülbelül ennyi. Visszajön Aiden Hutchinson a sérülésből, előtte évvédője szinte játszott. Ha ezt tudja hozni, akkor a védelem szintet léphet, még akkor is, hogyha már most tele vannak sérültekkel, és nyilván még kellene hozzá egy Terjon Arnold, borzalmas újonc szezon után szedje össze magát, Kirby Joseph fenntartsa a tavalyi breakout teljesítményt. Amik Robertson ugye úgy lesz kezdő, hogy tavaly egy meccsen leszette Justin Jeffersont, és most itt maradt kezdőnek. Előtte szerintem kb. A practice squadból szedték föl. Úgyhogy tele van kérdőjelekkel ez a Lions védelem továbbra is. Amíg a támadóknál tényleg igazából annyitól kell mondani, hogy Ben Johnson elvesztése, az biztos, hogy hatalmas érvágás, ugye belülről igazoltak úgymond támadó koordinátort, elvileg Jameson Williams jól járhat, mert több hosszú passz várható, de hát ez az kell, hogy a támadó fal ne essen vissza, a fiatal gárdok rászolgáljanak a kiválasztásukra úgymond, és tudjanak passzblokkolni Goffnak, a futástól természetesen nem tartok, az Penei Sewell mögött menni fog Jameer Gibbs és David Montgomery-vel, azzal nem lesz gond. Úgyhogy összességében a Detroit igazából simán visszajuthat oda, hogy megint az NFC egyik top csapata legyen, de igazából itt Aiden Hutchinson visszatérése a nagy erősítés, és ezen kívül semmi.
Hát igen, az a baj, hogy én is ezt érzem, hogy itt is egy szinten tartás történt, amivel nem feltétlen van baj, hiszen ez a csapat marha magas szintet képvisel. Az a kérdés, hogy ez majd mire lesz elég. Abban nem féltem őket, hogy elérik a playoffot, akkor ott megint mocsok erősek lesznek. De bevallom, már a playoff-val kapcsolatban is vannak kérdéseim, mert tényleg ez egy nagyon halálcsoport, a sok kiszámíthatatlan tényezővel, és a sorsolásuk valami kegyetlen.
Igen, és hát az egész NFC-ben most elég sok olyan csapat van, akiből jöhet egy olyan breakout, ami a Lionsnél volt az utóbbi időszakban, és igen, ha a csoportot nem nyered meg, akkor a wildcardért pokoli nagy harc lesz, úgyhogy akkor 15 győzelem tavaly a Lionsnél. Hát nem tudom, lehet ezt fölé mondani, vagy arra, hogy eléri a Lions a 15-öt megint.
Nem, ez mindenképpen alatta lesz. És nem azért, mert tényleg gyengébbek lennének, hanem egyszerűen a sorsolás és a többi csapat erőssége miatt ez szerintem egy hozhatatlan szint. Nem jelenti azt, hogy én továbbra is playoffba várom őket, viszont valahova a Green Bay eredmény szintjére tenném le őket. Az, hogy éppen melyikük az erősebb vagy a gyengébb, azt majd a szezon eldönti, de hasonlóan érzem, hogy ez a 11 körüli győzelem. Playoff, simán, de semmiképpen sem ez.
Egyetértek minden szavaddal, úgyhogy nézzük meg, hogy Chicagóban mi történt. Egy jóval izgalmasabb off-season volt, mint ami Detroitban volt. Kezdeném azzal, hogy gyakorlatilag a Ben Johnson kinevezéssel jött az, hogy a támadófalt újrahúzták, és hát megpróbálják egy teljesen új szintre emelni, úgymond, hát van hova fejlődni. Ugye Joe Tooney és a Drew Dahlman igazolás az nagyjából garancia arra, hogy pokoli jó kezdőszintű játékosokat igazoltak nem kevés pénzért. Nekem a Jonah Jackson igazolás abszolút nem tetszik, ő szerintem az egy legrosszabb szerződés volt már akkor is, amikor a Rams leigazolta, de nyilván a tavalyi Bears-hez képest ő is egy előrelépés lesz jobb guard poszton, úgyhogy összességében, ahogy a Detroitnál is úgy indult el minden, hogy elkezdtek támadófalat építeni, ez a Bears-nél is így indul el, csak hát itt már minden más is adott, amennyiben Caleb Williams a hozzáfűzött reményeket be tudja váltani, tehát célpontjai továbbra is vannak, DJ Moore, egyértelmű, tök jó első számú célpont, Romo Dunze, nem volt rossz rookie szezonja, nem volt olyan jó, mint Neighbors vagy Brian Thomas, és emiatt nem beszéltünk róla annyit, kicsit ugyanaz volt fel, mint Marvin Harrisonnal, hogy nem volt annyira reflektorfényben, mert annyi sok jó kiemelkedő teljesítmény volt. Én nem aggódok egyőre Odunzé miatt, szerintem a második számú elkapós X szerepet simán hozni tudja majd itt. Slot elkapó poszton ugye draftolták Luther Burdent, sok csapatban azonnal kezdő lenne, de itt elvileg Olamide Zaccheaus annyira meggyőző az edzéseken, hogy ő lesz a kezdő slot elkapó, és még itt is lesz egy mini competition. Hihetetlen luxusnak érzem ezt így Moore és Odunzé mögött, meg kettő kezdő szintű tight endjük is van ugye, Kolkümet, illetve az első körben draftolt Colston Loveland, úgyhogy hát Caleb Williams remek helyzetben van, futóposztom, nem tudom, nem vagyok egy Swift fan, de emögött a fal mögött, meg hogyha jó lesz a passzjáték, még Swiftnek is tök jónak kell lennie, és ha ő esetleg nem válna be, akkor én imádom a hetedik körös Kai Monangai-t. Roshon Johnson abszolút nem érdekel, szerintem Kai Monangai lehet az a játékos, aki majd Swift mögött egy második számú futószerepben tök jó szintet tud hozni. Ő egy Isaiah Pacheco 2.0, nézzétek meg, hogy fut, zseniális, tehát abszolút érdemes lesz őt követni. A védelemben vannak a nagyobb kérdőjelek, ez nem is kérdés igazából, tehát játékos nem buktak, viszont én azt sem mondám, hogy különösebben erősödött ez a védelme a tavalyi szezonhoz képest bármilyen szinten. Grady Jarrett érkezett a védőfal közepében, nyilván előrelépés lesz a többiekhez képest, meglátjuk, hogy benne még mennyi van, illetve draftolták Shamar Turner-t, aki egy tweener, meglátjuk, hogy szélről fog-e passz sietetni, vagy belül lesz, szerintem inkább szélen. Montez Sweat nyilván első számú edge játékosnak tök jó, csak mögötte nem látni annyira, hogy ki fog jönni, esetleg Austin Booker, esetleg az újonnan igazolt Dayo Odeyingbo, meglátjuk, ők mind kérdőjelesek. Ahogy a secondary is igazából, Jalen Johnson-t leszámítva, aki már most sérült egyébként, kérdőjeles, Kyler Gordont visszaigazolták, tökre kellett, de ő is egy picit okés kezdő maximum, Tyreek Stevenson szintén, Jack Van Brisker minden második meccsen megsérül. Ez a secondary kicsit hasonlít nekem a Packers-éhez egyébként, hogy nagyon sok a kérdőjel, okés játékosokkal tele van, de alapvetően azért Jalen Johnson mellett kellene még mástól is a breakout, hogy komolyan vehetőek legyenek. Úgyhogy a védelem miatt azért van miért aggódni, de nyilván jött egy támadó felfogású edző, egy igazi offenzív guru Ben Johnson, Caleb Williams-t meg kellett még jobban támogatni, hogy minél előbb kiderüljön róla, hogy tényleg lehet, hogy Buster vagy az első év az, csak egy nagyon visszafogott valami volt egy borzalmas támadófal mögött, úgyhogy a Bears alapvetően az off-season-t ennek szentelte, hogy az idén kiderüljön, remélhetőleg ezt meg is fogjuk látni. Aztán tényleg meglátjuk, ez a keret sokkal jobb annál, mint hogy úgy kezeljük őket, mint egy olyan csapatot, akiktől alapvetően nem várunk rájátszást, csak tényleg nehéz a csoport, meg ők a Chicago Bears, valahogy ők képesek mindent elrontani, de nehéz látni, hogy ez tényleg hogyan ne álljon össze, szerintem.
És az a baj, hogy pont ez a kettősség, az ambivalencia van meg bennem is, hogy egyszerűen nem tudok megbízni a Bears-ben addig, amíg nem mutatják meg nekem, hogy van okom bennük bízni. Mert alapvetően tényleg egy korrekt off-season-t láthattunk, ugye ez a felspécizett támadófal, ahogy te is mondtad, marha jól néz ki. Loveland-el érkezett egy nagyon releváns tight-end célpont, de mellette ott van Luther Burden is, aki Odunzé meg Moore mellett, ez csodálatos felhozata, szóval minden adott Williamsnek ahhoz, ja, és még érkezett egy Ben Johnson is, ugye?
Ja, nem mellesleg.
Aki segített az offenzen. Szóval minden adott ahhoz, hogy Caleb Williams végre megmutassa azt, hogy ő miért is volt egy korszakos tehetség, és tényleg ez a kettőség van bennem, hogy itt már olyan fegyverek vannak, és olyan lehetőségek vannak, ami alapján nem létezik, hogy ezt ne lássuk. De valahogy közben nem tudom elképzelni, hogy mégis működjön, mert nem tudok hinni a Bears-ben, Bears offense-ben addig, amíg nem mutatnak valamit. Úgyhogy marha nehéz őket bárhová is tenni, és tényleg még a sorsolásuk se könnyű, főleg ugye ebben a csoportban, hogy úgy azt mondjam, hogy majd adott felhozó meccseken megmutatják, és aztán ott fognak dörömbölni a kapun, mert még mindig kb. Mindenki ellen őket tartom az esélytelenebbnek. És a védelemben oda kicsit áttérve én kevésbé vagyok szkeptikus, vagy kevésbé, én jobbnak tartom ezt a secondaryt, mint mondjuk ami a Packersnél van. Tényleg nagy kérdés, hogy Jalen Johnson mennyi lesz bevethető, hogy Kevin Byard elkezd-e visszaesni, de valahogy az egész egységet egy ilyen csöndesebb, de nagyon jó egységnek tartom. Szóval ott nincs nagy kérdésem, ahol nagyon nagy kérdéseim vannak, az a védőfal, és ezt érzem a csapat messze leggyengébb pontjának. Montez Sweaten kívül nincsen edge rusherük, tehát ne próbálja nekem bárki is bemondani, hogy Dio Deingbo, vagy Austin Booker, vagy Dominic Robinson majd fel fog lépni egy stabil edge 2-nek. Ők mind ilyen edge 3,5, edge 4 szerepben vannak nálam, és bevallom, még Montez Sweat sem az az egyértelmű edge 1, mint amit mondjuk egy Aiden Hutchinsontól lát az ember, szóval itt nagyon nagy kérdéseim vannak, és a védőfal közepe is, hogy elhozták Grady Jarrettet, ki tudja, hogy ő lassan a nyugdíjhoz közeledve mikor fog visszaesni, és mennyire tudja majd az egészet a hátán cipelni. Ugye most, hogy már nem Atlantában van, ahol lehet, hogy volt neki valami különleges boostja. Gervon Dexter nagyon szimpatikus volt, de egyelőre semmit sem mutatott, se már Turner. Jó, nem igaz, hogy semmit sem mutatott, voltak jó pillanatai, de nem az az egyértelmű kezdőszint. Se már Turnerben abszolút nem bízom. Zach Pickens teljesen eltűnt tavaly előttről. Szóval a védőfal, meg az edzsrás nekem hatalmas kérdés, és szerintem marha sok múlhat ezen a csapat egységen, hogy a védelem hogyan működjön, és tényleg hiába néz ki az offenz jól, nem tudok nekik addig hinni, amíg ezt nem mutatják meg. Nagyon kíváncsi vagyok rá, bizonyos szempontból nagyon szeretném látni, de közben meg nem tudom elképzelni, úgyhogy mondom, a Bears ambivalencia, és nem tudom őket igazán hova tenni.
Érdekes, mert valahogy a Bears úgy van meg a köztudatban, hogy ők egy tradicionálisan inkább védelemben erős csapat, és most, hogy az utóbbi években nyilván semmi nem jött össze nekik, akkor is mindig az volt, hogy a védelemre ránéztünk, és azt mondtuk, hogy jó, ez oké, és csak mi lesz az offenszben, és most eljutottunk oda, hogy úristen, a Bearsnek tényleg egy olyan offense van, amit meg akarsz nézni minden héten, mert kurvára érdekel, hogy tényleg kijön-e belőlük az, ami bennük van, az a hihetetlen potenciál, de közben meg a védelem tele van kérdőjelekkel. Tehát, hogy ez a secondary Matyi, tényleg én azért mondom, hogy nem vagyok velük kapcsolatban pozitív, mert valahogy évek óta azt hallgatom, mióta ugyanezek a nevek vannak itt, Kevin Byardet leszámítva, aki tavaly jött, hogy úristen, milyen tehetségesek, jön a breakout, de jók lesznek, és közben a Jalen Johnson-t leszámítva senkitől nem jött az a szintű breakout, ami miatt egy egység szintet lépne, és tehát, hogy én most már ezt akkor fogom elhinni, hogy belőlük kijön az, amit évek óta hallgatok, hogyha láthatom. És hatalmas kérdél összességében ez a Chicago Bears tényleg.
Nem, a secondary, tényleg, én nem várom azt, hogy breakout legyen. Én csak azt várom, hogy stabil szintet hozzanak. És Johnson mellett Kyler Gordon is azért marha stabil. Stevenson az, akinek muszáj lenne javulnia, de még a safety is, a mezőny első negyede környékén vannak, ami nem kiemelkedő, de abszolút nem rossz. Ez egy jó egység. Tényleg, ha még Stevenson egy kicsit előrébb tudna lépni, akkor ez egy abszolút stabil egység lenne, és nem kéne, hogy lehozzák a csillagokat, mert az eddigi stabilitás igazából szerintem továbbra is már működhet, és rendben lehet. Úgyhogy én annyira nem tartok ettől. Mondom, nem tudom őket hova tenni, és csak ismételni tudom magam, ameddig nem mutatnak valamit, hogy Caleb előre tud lépni, hogy ez az offense, ez ilyen fegyverekkel és ilyen egységgel, mint ami ez a támadófal működni tud, addig muszáj szkeptikusnak maradnom, és addig a védelem kevésbé is érdekel, az az igazság.
Na de vagy-e annyira szkeptikus, hogy a tavalyi 5-12-t bemered alámondani?
Nem, annyira messze nem vagyok szkeptikus, de nem is számoltam nekik sosem sokkal többet. Szóval az 5 fölött lesz, ha nem lesz 5 fölött, akkor tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, de ezt abszolút nem látom, mindenképpen 5 fölött lesz, de az az igazság, hogy nem sokkal többel, és rájátszásnak a közelébe sem lesznek egy ilyen csoportban. Szerintem cáfoljanak rám, tényleg, a Bears az egyik olyan csapat, ahol cáfoljanak rám, bizonyítsák be, hogy a szkepticizmusom meg a bizalmatlanságom most már alaptalan, de ehhez tényleg látnom kell őket a pályán, most jelenleg nem tudok bennük megbízni, 5 fölött, de nem sokkal.
Én alapvetően nyilván fölé mondom, de azért pozitívabb vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy bőven 5 fölött lehetnek, És nekem fel is van írva ide egy ilyen kérdés, de akkor ezt nagyjából megválaszoltad. Tehát akkor te kizárod azt, hogy 4 pozitív mérlegű csapat legyen ebben a csoportban, vagy legalábbis nagyon nem tartod valószínűnek.
Hűha, ez egy jó kérdés. Az az igazság, hogy nem hiszem, de nem lepne meg.
Uh-huh.
Tehát teljesen látom azt, hogy a Vikings nem lesz annyira jó, mint ahogy én azt remélem, és nem így lehet, hogy ők jók lesznek egyszerűen, csak a csoport túl erős lesz, mint ahogy a Bears is végre működni fog, és akkor látni fogunk, nem tudom, egy 9, egy 10, meg 2, 11 győzelmes csapatot, ez abszolút benne van. Szóval legyen ez egyébként. Tehát legyen ez, ne az történjen, mint amit én várok, hogy a Bears majd alul teljesít, tudok menni ezzel, mondom, nem hiszem, de szeretném látni.
Ugye ezt gondoltam én is egyébként, hogy még ha lesz is esetleg egy csapat, amelyik felfele kilóg, én lefele tényleg csak azért hiszem azt, hogy mondjuk a Bears nagyon kilóghat, mert hogy ők a Bears, de egyébként semmi más nem indokolja ezt. Tehát én nagyon, nagyon látom azt, hogy akár mind a 4 csapat nagyon egybe legyen, de minimum 3. Tehát amit te is mondtál, hogyha a legjobb csapat 11-12 győzelmel végez, a legrosszabb pedig 8-9-el, az engem egyáltalán nem lepne meg. De abszolút benne van, hogy egy olyan hülyeség legyen, mint ami az NFC nyugatban szokott lenni, hogy tényleg még 2 héttel előtte még bárki megnyerheti a csoportot. Simán látom magam előtt. Nyilván kell a Bears breakout.
Igen, de egyébként, tehát, hogy mondjam, kevésbé lepne meg ez a szituáció, mint az, hogy 2-3 héttel már tudjuk, hogy kinyeri a csoportot.
Igen, igen. Na de hát akkor tegyük őket sorrendbe. Kíváncsi leszek, hogy mekkora ez köztünk az egyetértés. Most csak ketten vagyunk, úgyhogy nem működhet, ami az előző adásban volt, hogy két ember leszavaz egyet, és ez alapján döntünk, úgyhogy meg kell majd egyeznünk, hogyha nem értünk egyet. De hát akkor kérdeznélek, hogy nálad ki nyeri a csoportot?
Nálam a Minnesota nyeri a csoportot, és a Chicago az utolsó. És elképzelésem sincs, hogy most a Packers vagy a Detroit lesz előrébb. Mondom, nagyon egy szintre várom őket eredményben, és hogy ott éppen kinek fog kedvezni az 5.-6. szintű tiebreaker, az már egy jó kérdés, azt mondjuk döntsd el te.
Most ez a feladat komolyan, hogy egy Packers-t 3. helyre rakom-e?
Hát amilyen héten vagy a saját csapatoddal, az 5. hely se lepne meg egy 4-fős csoportban.
Igen, abszolút a pesszimista szurkolás híve vagyok. Amúgy egyetértek a Vikings és a Bears helyezésével. Ha lehet akarnám a csapatoknak a neveit, akkor lehet nem raknám a Bears utolsó helyre, de így muszáj vagyok, úgyhogy meg egy, mondom, egy gyengébb csoportban jól végezhetnének. A Vikings pedig tényleg, tehát, hogy én úgy érzem, hogy egy szinten jobb a keret, mint a másik 3 csapatnál, és akkor megbízok Kevin Akenben, hogy bárkiből tud kezdőirányítót csinálni, úgyhogy akkor Vikings az első. És hát Matyi, akkor nem hazudtom meg magam, de tényleg, tehát nekem a Lions van felírva a második helyre, én azért úgy gondolom, hogy 1-2 győzelem lehet a Lions és a Packers között, de igen, ez szerintem a legnagyobb kérdés, hogy a második és a harmadik helyzet ki lesz, illetve hogy a Bears breakout esetén ők beleszólhatnak-e, de én is úgy gondolom, hogy a Vikings-ot egy kicsit ki kell emelnünk most.
Jó, itt akkor nagyjából tényleg mindenben egyetértettünk egyébként, sőt, szerintem kb. Mindenben egyetértettünk, szóval lehet kicsit unalmasak vagyunk, de itt lesz majd lehetőség a csapatoknak, hogy ránk cáfoljanak, meg a szurkolóiknak, hogy Discordon elküldjenek minket melegebb éghajlatra.
Mivel hát a Peti itt lett volna, akkor biztos most küzdenünk kellene azért, hogy a Bears ne legyen csoportgyőztes, de most idén nem tudott felugrani a beharangozó adásban a Bears vonatra, mert nincs itt, ennek ez az egyszerű oka. Úgyhogy akkor menjünk át a CFC-be, meglátjuk, hogy hasonló izgalmakat fogunk-e várni. Szintén északi csoport, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns és Cincinnati Bengals. Matyi, akkor kérlek ismét, kezd meg a sort, válasz egy csapatot.
Én a Baltimore-t fogom hozni, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy ha a ligában nem lenne egy másik madaras csapat, akikkel eléggé szimpatizálok, akkor úgy gondolnám, hogy ők a liga legjobb csapata, a Baltimore Ravens. Egyszerűen nem tudok sehol sem belekötni ebbe a keretbe. Bele lehet egyébként, tehát lehet, hogy majd te találsz is ilyet, én nem tudok. Én bármit, amit nézek, és esetleg találni gyengeséget, ott mindig úgy vagyok, hogy ez a Ravens is működni fog. Szóval az offenszel kezdve, Lamarral, Derrick Henry, Mark Andrews-ról nem nagyon akarok beszélni, a támadó fal nagyon izgalmas szerintem, Andrew Voorhees nekem nagyon nagy kedvencem volt, aki ugye egy a kombájnon szerzett sérülés miatt a nem tudom, másik napos besorlása helyett csak a hetedik körben kelt el, de úgy gondolom, hogy és egy kombájn egyébként így is elvégezte az összes gyakorlatot, leginkább a súlyemelést, amit el tudott azzal a hát talán ACL-le, vagy aki lesz, szóval valami lábsérléssel. Aki ilyen mentalitással van, és elmegy a Ravensbe, és most jelenleg kezdő szint környéken van, az valószínűleg a csillagokat le fogja hozni. Nagyon tetszett, hogy elhozták Emory Jones-t, jelenleg séléssel bajlódik, de simán látom, hogy ő rightguardként elkezdi a szezon Daniel Falele helyett. Szóval szimpatizálok nagyon ezzel a támadó fallal, még akkor is, hogyha Ronnie Stanley meg Tyler Linderbaumon kívül talán nincsen akkora kiemelkedő név, szerintem marha jól fog működni. Ugye az elkapók mindig kérdések voltak Baltimore-ban, de Zay Flowers most már egy jó ideje bizonyítja, hogy egészséges, akkor minden rendben van vele. Rashod Bateman, hogyha kevesebbszer néz a napban, akkor nagyon jól tud hozni majd egy ilyen VR2-3 szintet. És DeAndre Hopkinsnek meg pont egy ilyen csapat illik, ahol még esetleg meg tudja mutatni magát. Szóval talán a VR-eknél van egy kicsit több kérdésem, de az igazság, hogy én Devontez Walkertől is válok előlépést. Tylen Wallace ezt a sokadik számot még mindig tudja hozni. Alapvetően az offense-től nem félek, hogy nem működne ugyanúgy, mint eddig. És akkor kicsit átugorol a védelemre. Hát ott is csak ugyanezt tudom folytatni, ez a secondary, ez liga elit, de akár történelmi szinten. Nate Wiggins fantasztikus, Jair Alexander. Vele vannak talán kérdéseim, de szerintem ez a környezetváltozás, ez megint a jobbikényét fogja előhozni. Marlon Humphrey csodálatos, Kyle Hamilton zseni, Malachi Starks az egyik kedvenc prospektem volt az egész drafton, tehát nagyon örülök, hogy ilyen környezetbe került. A linebackereknél igazából tök mindegy, hogy Roquan Smith mellett kijátszik. Trenton Simpsonban én annyira nem bízom, cserébe Teddy Buchanan-ben annál inkább, vagy akár Jay Higgins-ben a draftolatlan játékos Zajováról. És akkor itt a védőfal. Nagyon sokan emlegetik, hogy hát majd a pass rush az, ami nem fog működni, mert Odafe Ove vagy David Ojabo egyiküktől se láttuk volna azt, hogy igazán be tudnak robbanni. Az az igazság, hogy amikor ilyen felhozatalod van, plusz még mögöttük ott van egy Mike Green egyébként, szóval amikor ilyen játékosaid vannak, és van belük vagy négy, mert ott van még Tavis Robinson is, akkor ha csak kettő átlag fölött teljesít, akkor már minden jól fog működni. És azért várom, hogy kettő majd átlag fölött működjön. Szóval tényleg nagyon nehéz ebbe a csapatba úgy igazán belekötni, bármi, amit találok, az csak szőrszálhasogatás. Szerintem ők az AFC legjobb csapata, és emiatt ezt a teljesítményt is várom tőlük, hogy ők lesznek a legkiemelkedőbb csapat az amerikai divízióban.
Itt most tényleg a pass rush-ra szeretnék először reagálni, ahol azért szerintem egy kicsit aggasztó, hogy Kyle Van Noy volt tavaly a legjobb passietető, és nyilván lehet, hogy megint még tud egy ilyen szezont hozni, de a semmiből jött gyakorlatilag, és azért ő már bőven abban a korban van, ahol nem szokták ezt a szintet fenntartani, de hát egyelőre nyilván a tavalyi év alapján Kyle Van Noy egy abszolút legit passietető lesz, Odafe Ovénak kellene folytatni a fejlődést, és hát nyilván a My Green Pick teljesen egyértelmű, hogy miért jött, tehát hosszú távon egyébként benne van a legnagyobb potenciál szerintem ebből az egységből, szerintem ebbe egyetértünk, tudom, hogy te is nagy My Green fan voltál már, mint hát a pályán belüli dolgaira hivatkozva nyilván.
Igen, ott én is úgy gondoltam, hogy egy zseni, tehát a nem ok nélkül csúszhatna másik kör végéig, úgy tűnik.
Igen, és a secondary-be is igazából. Tehát, hogy még ha Jair Alexander nem is tud egészséges lenni, akkor is még ott van rotációban egy Chidobe Awuzie, aki nem tudom, hány csapatban kezdőkorner lenne egészen tutira, vagy egy TJ Tampa, aki egyébként tavaly elég sokat csúszott a drafton, de simán egy ilyen okés kezdőszintű prospektnek volt gondolva. Még a safety rotációban is van egy Ardarius Washington, tehát, hogy igazából itt még a mélység is egészen jó. Azt kell, hogy mondjam. És igen, lehet, hogy most a Pestrásnak a, hogy mondjam, a tetejébe belekötöttem, de mélységileg egyébként ott is megvannak, ahogy a védőfal közepében is. És igen, Roquan Smith mellé azért jó lenne, ha még egy linebacker fel tudna lépni, aki nem feltétlen Trenton Simpson, de a lehetőség itt is megvan a játékosokban. Úgyhogy összességében abszolút benne van, hogy ez a védelem megint dominálni tudjon. Támadósorban Matyi pedig igazából nem nagyon tudok belekötni, tehát egyszerűen Lamar Jackson és Derrick Henry, amíg egészségesek, addig garancia, hogy ez a támadó egység működjön, és a egyébként nem feltétlen annyira jó támadó falat az ő teljesítményük abszolút fel tudja húzni, és hát az Zay Flowers, Rashod Bateman és DeAndre Hopkins elkapó trió pedig valószínűleg a legjobb elkapó trió, nem nézve a tight endeket, amivel Lamar Jackson valaha dolgozott, Úgyhogy abszolút én is úgy gondolom, hogy a Ravens továbbra is az AFC egyik contendere. Szerintem is ez a legjobb keret az AFC-ben. Hogy őket mondanám-e arra, hogy a Super Bowlba bejutnak? Tavaly őket mondtam, és nem sikerült. Nem tudom, most ezen a ponton nem akarok erre tippelni, de abszolút pozitív dolgokat csináltak az off-seasonben, semmi ok nincs arra, hogy visszaessenek, úgyhogy pozitív vagyok, abszolút.
Jó, mindketten azok vagyunk, tényleg az a baj ezzel a csapatnál, egyszerűen nem lehet nem megbízni abban, amit csinálnak, megint volt vagy 30 darab draftpickjük, és nem tudsz igazán rosszat mondani. Tehát még az ötödik körben elhozott Carson Winson is olyan, hogy hosszú távú projekt, akiből akár még lehet is valami. Szóval tényleg nem lehet nem bizakodónak lenni a Ravensnél, tényleg az a kérdés, kicsit ugyanaz, mint a Billsnél egyébként, akikről nemrég beszéltünk, hogy azt az utolsó lépést, hogy így megverjék egymást, meg megverjék a Chiefs-t, azt meg tudják-e tenni. Én most már azért egyre jobban bízom ebben, hogy képesek lesznek, mert ez a keret tényleg brutális minden fronton.
Nagy számok törvény alapján egyszer sikerülnie kell, úgyhogy miért ne lehetne idén. És hát akkor idén lesz-e jobb mérlege a Baltimore Ravensnek, mint 12-5? Mit mondasz?
Lesz. Magas ez a szám, de nem tudok mást mondani, hogy egyszer ennyire bízom egy csapatban, és ennyire azt várom, hogy működjenek, akkor nem érzem rossz dolognak, hogy azt mondom, hogy itt majd 13, nehogy Isten 14 győzelem legyen, vagy még több. Meglátjuk. De szerintem több lesz. Úgyhogy muszáj ezzel mennem.
Én is bemondom a fölét, még annak ellenére is, hogy a sorsolás nem könnyű, mert most beszélni fogunk a többi csapatról is, és határozottan azon a véleményem vagyok, hogy a Ravens jobban kiemelkedik ebből a csoportból, mint az utóbbi években bármikor. Úgyhogy akkor beszélek is egy gárdáról. Hát, nem tudom, legyen a Cincinnati Bengals, akkor mondjuk a legjobb, hogy mondjam, general manageri és tulajdonosi szemlélettel rendelkező gárdáról. Cincinnati Bengals. Itt igazából az off-seasonben ami történt, az az volt, hogy mind Jamar Chase-t, mind T. Higgins-t, mind Mike Gesickit megtartották, tehát Joe Burrow továbbra is azoknak a játékosoknak dobálhat, akiknek ezt eddig tette, és hát nagyjából körülbelül ennyi az, amit egyébként pozitívunként el tudnék mondani a Bengals off-seasonről, mert hogy igazából a védelembe olyan erősítés nem jött, akire így rá tudnám azt mondani, hogy na ő lesz az a játékos, aki miatt ez az egység nem lesz végre borzalmas. Ráadásul ugye tudjuk, hogy Trey Hendricksonnal továbbra is megy a szívózás, továbbra sem fizetik meg a egyetlen olyan védőjüket, akinek vita nélkül járna a második szerződés és a posztján egy kiemelkedő szerződés. És hát friss hír, hogy gyakorlatilag tréd ajánlatokat hallgatnak meg érte. Eddig is tudtuk, csak most egy pár napja megbízható források ezt ismét lehozták, hogy hát ez továbbra is így van. Úgyhogy nem tudom, ha a Trey Hendrickson deal nem lesz meg, akkor ez a védelem szerintem egyértelműen a 5 legrosszabb egysége között lesz emberállományt nézve. És hát akkor emellett is még mondhatnánk, hogy de akkor legalább a támadófalat biztosan most azt megerősítették, és akkor ugye most már biztos, hogy Burrownak lesz ideje. Hát nem tudom, tehát, hogy most jött a drafton egy Dylan Fairchild a harmadik körben, aki nálam ott reach volt, elvileg ő simán kezdőgárd lesz itt. Oké, legyen, de nem garancia, hogy tényleg jó lesz, meg egy Lucas Patrick érkezett a másik guard posztra, ezen kívül ugyanazok a játékosok maradtak, eddig sem voltak igazából jók, nem tudom, hogy innentől miért lennének jók, de hát majd Burrow megint egy másodperc alatt szabadul a labdát, aztán majd Jamar Chase csinál vele, amit szeretne. Persze ez tökre működik, csak legalább itt várna az ember valamilyen erősítést. Ahogyan futóposzton is, Chase Brown szerintem te jobban szereted, mint amennyire én kedvelem, de ha még nagyon szereted is, azt azért el kell ismerni, hogy semmilyen mélység nincsen mögötte gyakorlatilag, tehát vagy a hatodik körös újonc Taj Brooksban kell majd megbízni adott esetben, vagy Samaje Piranyban. Tehát, hogy összességében az a bajom ezzel a csapattal, hogy a Burrow, Chase, Higgins trión kívül, ami tényleg egy hihetetlen trió, semmi másért nem lehet lelkesedni. Tele van kérdőjelekkel. A védelem összes egysége, ha Trey Hendrickson nincs, akkor gyakorlatilag a passzsietetést nem látom, hogy hogyan fog létezni. A linebacker sor még talán okés lehet, de nyilván olyan impactjük nehezen lesz, hogy a többiek hiányosságait ellensúlyozzák, mert hogy a corner sor igazából egy Mike Hilton buktak, azon kívül egyben maradt. Lehet bízni itt tényleg akármelyik játékos fejlődésében, mert mindenki fiatal, mindenki tud egy átlagos vagy átlag alatti szintet hozni, csak ha mindenki csak azt hozza, akkor ez egy rossz egység lesz. És igazából azon kívül, hogy bízunk benne, hogy fejlődnek, nincs okunk azt feltételezni, hogy ők jobbak legyenek. Úgyhogy igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon gyenge off-season volt, beleértve azt is, amit Trey Hendricksonnal csinálnak. Ha Hendricksont végül sikerül leigazolni, akkor egy szinten tartás meg lehet. Tehát igazából nem látom a hatalmas nagy előrelépést, és nyilván a tavalyi mérlegük több dolog miatt sem úgy alakult, mint ami talán a valós teljesítményük volt a szezon vége fele. De mégsem érzem azt, hogy ez a Bengals visszakerült volna az AFC elitjébe.
Jaj, ez a Cincinnati. Tényleg kicsit úgy érzem, hogy amikor lezárult a szezon, vagy hát estében az alapszakasz, akkor így leültek, hogy átbeszéljék, és baromi egyszerű volt a helyzet, mert tudatosítaniuk kellett volna magukban, hogy egy dolguk van, hogy a védelem jobb legyen. Nem kell sokkal, nincs szükség itt liga elit védelemre, csak nem mondjuk a 33. vagy a 35. defense legyenek a 32 csapatos bajnokságban, hanem mondjuk 20, de lehet azzal már sokat mondok, mondjuk 24. És abban a pillanatban már is képes lesznek pont annyi pontot kapni, mondjuk nem 40-et, csak 35-öt, hogy szuper csillagharcos Joe Burrow, aki elképesztő teljesítményt rakott le tavaly, a Higgins-szel, meg Jamal Chase-szel kiegészülve ennél több pontot szerezzen. És mindent csináltak, csak ezt nem. Pedig nem indult rosszul egyébként, már mint Shemar Stewart draftolását én például kedveltem, de már akkor is úgy voltam vele, hogy akkor fog működni, hogyha Trey Hendricksont meg tudják tartani. És abban a pillanatban van végre két jó edge-rusherük. És aztán jött ez a Stewart hiszti, most jött ez a Hendrickson trade block, és az az igazság, hogy ha már ennyire nyíltan forog ez a pletyka, hogy trade blockon van Hendrickson, akkor szerintem tényleg el fog menni. És abban a pillanatban hatalmas bajok vannak, még akkor is, hogyha nem feltétlen csak pikkek, hanem valami életképes edge rusher érkezik a helyére, ami egyébként benne van, mert most nem fogok ilyen csapatot keresgélni, de biztos találni olyan csapatot, ahol azt mondják, hogy hát igen, itt van ez az edge csávó, csapatunkban nem rossz, de gond nélkül odaadjuk Hendricksonért. Viszont abban a pillanatban is, na mondjuk az egy érdekes menet lenne, de az kicsit ilyen cseberből vederbe mind a két játékosnál.
Kemény lenne.
De akkor is azt várjuk, hogy majd Stewart akkor Hendrickson szintet fog hozni, és akkor mögött ez az új edge lesz az edge 2. És azért ebben bízni, az egy kicsit necces. És akkor itt még azért egy csomó gond van. Ha már a védők, akkor a védőfal közepe is, hát muszáj lenne a tavalyi második körös Chris Jenkinsnek előrelépni, mert BJ Hill remek, de mellette nem nagyon van senkiekben megbízhatnék. Linebackerek, hát elhoztak az idődrafton kettőt is, plusz a tavaly, főleg a Super Bowl-on nagyon jól működő Oren Burks. Ott azért nem tartok, hogy a linebackerek nem működnének, de biztos, hogy ide kellett ennyi erőforrás rakni. És akkor itt van még a secondary, főleg a cornerek, Cam Taylor Britt, DJ Turner, Dax Hill, mind nagyon fiatalok, és mindannyiukkal kapcsolatban csak kérdések vannak. Mert jó nevek, tehát alapvetően lehet bennük bízni, de tényleg majd ők meg fogják hozni a védelemben azt az áttörést, kicsit mint a Packersnél, hogy majd idén jobbak lesznek? Vagy Geno Stone, miután Baltimore-ban annyira jó volt, majd eljött Cincinnati, és semmire sem működött, majd most jobb lesz? Jordan Battle, aki a kedvenc safety volt a 23-as drafton, elég lesz, mert egy stabil szintet valószínűleg el tud érni, de majd az segít. A védelemmel kapcsolatban csak kérdések vannak, és akármennyire vagyok, hát mondjuk azt, hogy nem annyira magasan, de azért playoff szinten a Bengals-szal egyszerűen az, ami a védelem környékén megy, kicsit ilyen inverse Chicago, hogy túl sok minden szól amellett, hogy nem működjön, de vagy mégis próbálok bízni, de közben másik felem meg ránéz a keretre, és csak húzza a száját. Az offense-nél kevesebb kérdésem van, a támadófal, ha egy picit javul, vagy akár csak szinten tart, akkor az szerintem szuper csillagharcos Joe Burrow-nak megint elég kell, hogy legyen. Én valóban nagyon szeretem Chase Brown, mögötte szerintem a Pirine Brooks 2-s pont elég lesz arra, hogy levén egy kis terhet a válláról, hiszen tavaly Moss se hozott ugye akkora számokat. Szóval az offense-zel kapcsolatban kevés kérdésem van, a tavalyi szintet, hát nem tudom, hogy Joe Burrow képes lesz-e megint ilyen szinten játszani, de nem várok tőle nagy visszaesést. Az offense működni fog, és valóban az egyetlen feladat, hogy a védelem egy kicsit javuljon, ott viszont szkeptikus vagyok, és nem tudom azt mondani, hogy igen, most végre sikerült. Sőt, sok esetben még azt mondanám, hogy basszus, lehet ez még rosszabb is lesz, mint tavaly, ha már lehetséges ilyen. Nem biztos, hogy lehet ilyen.
Hát igen, de akkor ha jól értem, akkor te úgy gondolod, hogy Hendrickson végül is menni fog.
Hát amikor már ideig fajul egy helyzet, hogy egyértelmű trade block jelentések vannak, akkor nagyon meglepne, hogyha maradna. Nagyon örülnék neki, mert akkor sokkal szívesebben tudnék gondolni erre az egységre, meg alapvetően az egész Cincinnatire, de tényleg, amikor már ennyire toxik egy helyzet, ott nem hiszem. Ott ezért nem tudom, ilyen 80-20, hogy megy.
És akkor kijelenthetjük, hogyha Hendrickson megy, akkor a tavalyi borzalmas Bengals védelemhez képest az idei még rosszabb lesz. Legalábbis most így, ilyen pillanatban.
Nem akarom ezt kijelenteni. Én abban bízom, hogy az a pár apróság, amit csináltak, és hogy valóban fejlődnek a játékosok, és hogy ugye érkezett egy új védőkoordinátor el Golden szemében, az majd elég lesz arra, hogy kicsit előrelépjen ez a csapat. De ezt is marha néz kijelenteni Hendrickson nélkül. Szóval tényleg túl sok kérdés van. Derüljön ki, hogy mi lesz Hendricksonnal, hogy tényleg elmegye, kijön a helyére, és akkor is meg kell néznem az első pár meccset, hogy mit látok. Mondom, inverse bears, hogy így itt viszont szeretnék bizakodni, csak minden ez ellen szól.
És akkor mit mondasz a tavalyi 9-8-hoz képest?
Továbbra is inverse bears, muszáj, fölötte akarok lenni. Én azt akarom, hogy ők működjenek és playoffba jussanak, mert ez a tényleg, amit Burrow művel ezek az elkapokkal, azt minél több meccsen keresztül látni akarunk, úgyhogy legyen több, jussanak be a playoffba, legyen egy kicsivel jobb a defense, és jöjjön össze a két személyű győzelme legalább.
Továbbra is Burrow volt az egyetlen, aki Mahomes meg tudta verni a rájátszásban, legalábbis mióta az eszünket tudjuk, nagyjából most már kicsit így érzem, úgyhogy mint az AFC rájátszásban nyilván.
Egy mondani akartam, hogy azért
bocsi,
kicsit máshogy lett volna, jó,
igen. Na de a lényeg, hogy ezért is be kéne jutniuk. Én is azt mondom amúgy, hogy 9-8 fölé, de kizárólag akkor, hogyha Hendrickson meg tudják tartani, vagy ha valami olyan trédet tudnak érte összehozni, ami nem csak pikkek, hanem amit te is mondtál, mondjuk kettő olyan közepes vagy fiatal játékos jön, akiktől mondjuk már jön egy mini breakout, és akkor azt mondom, hogy oké, tehát hogyha most jönne egy kezdő corner, meg egy kezdő edge Hendrickson helyett, nem tudom honnan, akkor nagyjából meg lenne a védelem olyan szinten, hogy oké, minden poszton van kezdőszintű játékosunk, hát ha kijön valakiből valami. De igen, tehát a Hendrickson dolognak jól kell sikerülnie szerintem ahhoz, hogy a Bengals, tehát mondjuk 10 győzelmet elérjen, anélkül nem. De én is bemondom a fölét, mert próbálok pozitív lenni, szeretnék velük kapcsolatban pozitív lenni.
Az a baj, hogy ha csak az ember nem hater a Bengals-a szemben, akkor, és látja Joe Burrow-t játszani, akkor nem tud más lenni, csak pozitív. Mert amit ő leművelt, azt te, mint egy NFL meg amerikai foci rajongó, egyszerűen csak támogatni akarod. Szerintem.
Abszolút egyetértek. Na menjünk tovább. Válaszhatsz egyet a... Mind a kettő csapat érdekes téma.
Meg fogom neked hagyni a Clevelandi barnákat, bár éppen most verték meg a Super Bowl győztes egy preseason meccsen, szóval innentől kezdve határa csillagosség, de hozom a Pittsburgh Steelers-t, és leginkább azért, mert én nagyon szkeptikus vagyok az egész csapattal szemben, rengeteg kérdésem van, és szinte mindennel csak negatív tudok lenni. Kezdve azzal, hogy én nem bízom Aaron Rodgers-ben, még akkor is, hogyha itt egy egészen más keretet kap, egy egészen más helyzetet kap. Egyszerűen az a herce-hurca és nem tudom, szenvedés, nyafogás, hercegnőség, ami vele kapcsolatban megy egy ideje, az alapján én nem tudok megbízni abban, hogy ő valahol valóban játszani akar, és ott valóban képes akár csak, nem tudom, a kétharmadát hozni annak a szintnek, amit egyszer régen láthatunk tőle a Packersben. Szóval ilyen szempontból én már az egész Rodgers helyzettel kapcsolatban borzasztóan szkeptikus vagyok. Nagyon nem szeretem az elkapó felhozatalt, Pittsburghben DK Metcalf sosem tartozott a kedvenc elkapóim közé, mindig inkább csak egy nagy erős culát láttam benne, mint egy igazi VR1-et, kétségben sem, vagy kérdés ne legyen azzal kapcsolatban, hogy ő egy VR1, tehát voltak olyan szezonjai, ahol abszolút hozta ezt a szintet, de sosem éreztem azt az igazi áttörő, domináns VR1-et, mint amit a legtöbben taksálják őt.
Igen, a Robert Woods... Bocsi, a szabadba vágok, de ne aggódj, mert 2 perccel lehozta Adam Schefter, hogy Gabe Davis Pittsburghbe utazik. Meg fogják nézni Gabe Davis-t, úgyhogy lehet nem lesz itt gond az elkapokkal.
Én remélem most ilyen irónia módon mondtad, mert a Gabe Davis az ilyen, nem tudom, plusz egy tucat, a Calvin Austin, Robert Woods, Roman Wilson 3-as mellé gyönyörűen odafér, de továbbra is ők nem azok az elkapók, akikre egy csapatnak szüksége van VR2 szinten, közülük egyikük sem VR2. Woods már öregszik, Calvin Austin egy ilyen szolid VR3, de nem több, Roman Wilsonból semmit se láttunk. Gabe Davis nem fogja itt megváltani a világot, ha idejön, versenyezni fog ezért a VR3 pozícióért. Szóval alapvetően az offenszben a QBVR felhozattal a szemben nagyon szkeptikus vagyok, és szerintem itt rengeteg probléma lesz, és nem tartom kizártnak, hogyha majd nem fog működni az offensz, a Rodgers még inkább hiszt is lesz, és kevésbé akar majd játszani, miközben egyébként a futó felhozattal rendben van, Jalen Warren mellé tök jól fog illeni Kenneth Gainwell és Caleb Johnson is, ott nem tartok semmittől, a Titan felhozattal csodálatos, Freiermuth mellett megérkezett Jonnu Smith is, aki ugye természetesen tudjuk, hogy inkább egy nagyobb elkapó, tehát nem biztos, nem kizárt, hogy Jonnu Smith lesz majd az a VR2, amit keresünk. Daniel Washingtonban én szintén nagyon tudok bízni, és a támadófal is jól néz ki, a fiatalok és a tapasztaltak együtt egyre jobban összeállnak, szóval vannak itt azért pozitív dolgok. Az egész Rodgers helyzet és az egész nem látok igazi VR1-et helyzet nekem nagyon megeli ezt az offense-t. És a defense-nél, hogyha front 7-t nézzük, akkor ott nem lehet mibe belekötni. Tehát ott csodálatos játékosok vannak. Derek Harmon ledraftolás egy ilyen a gazdagabb lett, egy fantasztikus defensive tackle-t hoztak szerintem középre. Nem biztos, hogy Cameron Hayward utódja lesz majd, de az biztos, hogy szerintem nagyon hamar be fog válni középen. Jack Sawyer lehet még érdekes a rövid karjai miatt, de hatalmas elszántsággal ő egy nagyon jó kis rotációs lehet a Peszrásban. TJ Watt és Alex Highsmith meg Nick Herbig mögött, tehát alsóban is negyedik, vagy legjobb esetben, de rá kíváncsi vagyok. A linebackerek mindig működtek, de akkor áttérnék a secondaryről, megint csak kérdéseim vannak. Ugye érkezett Philly-ből a kiregedő Darius Slay, kérdés, hogy milyen szintet tud hozni. Itt van Joey Porter, akinek egy közepes, egy nagyon rossz szezonja után muszáj lenne villantani valamit, és benne valószínűleg bíznak, tehát nála muszáj a nagy előrelépés. Jalen Ramsey talán a legérdekesebb, hogyha ő egy ilyen nyugodt kis okos nickel pozíciót megkap, akkor ő viszont nagyon jól működhet, de ez tényleg az kell, hogy minden más jó legyen mellette, mert például a safety-ben se tudok megbízni, ugye elment Fitzpatrick, Juan Thornhill vagy Deshaun Elliott, esetleg Chuck Clark egyikük se kezdőszint, alsó vagy legjobb esetben is safety kettők, tehát egy igazi safety egy is hiányzik. Szóval mind a két oldalon, mind az offenszben, mind a defenszben olyan kritikus posztokkal vannak problémáim, ami alapján én nem tudok megbízni abban, hogy a Steelers majd működni fog. Mindezt egy olyan csoportban, ahol talán a leggyengébb Brownson kívül mindenki mást eléjük sorolnék.
Mini spoilert hallhattunk. Talán. Ugye az fontos volt, hogy oda tetted. Hát igen, ránézve erre a depth chartra, tehát azért mindenki emlékszik arra, amikor minden fantasy játékos, amikor Arthur Smith rendszerében nem Kyle Pitts kapta a TD-ket, hanem Michael Pruitt. Na ez lesz itt most a kicsi Hayward, ugye Connor Hayward, negyedik számú Titan-ként, aki majd a TD-ket kapja, amikor a Freiermuth-jaink meg a Jonnu Smith-eink ott lesznek a kezdőcsapatokban, de hát igen, egy igazi Arthur Smith csemege lesz ez. Más kérdés, hogy Rodgers soha életében nem passzol Titan-eknek, de ez kit érdekel, ugye? Figyelj, nagyjából egyetértek, én a tackle poszttal vagyok egy kicsit szkeptikus, én Troy Fautanúval nagyon magasan voltam 2 éve, csak ugye nem volt rookie szezonja, tehát őt kezelhetjük rookieként, aki komoly sérülésből jön vissza, meglátjuk, hogy mi van benne, Bradley Jones pedig szerintem egy egészen kezdőszint alatti bal tackle, ő is inkább talán jobb tackle lehetne kezdőszinten, de azért vakoldalt védeni egy 40 éves irányítónál Bradley Jones-szal az hát elég veszélyesnek tűnik Rodgersre nézve, de hát, ha majd most jön ki belőle az ami miatt annó az első körben ledraftolták, illetve semmilyen mélység nincs a támadó falban, tehát itt van 5 kezdőszintű játékos, és utána semmi, úgyhogy azért én egy kicsit félek a támadó faltól, illetve attól is, hogy a futójáték mennyire fog tudni majd működni, bár Arthur Smith, ha egy valamire garancia az, hogy a futójáték egy oké szintet fog tudni hozni, és tényleg ott azért Jalen Warren mögé ledraftolták Caleb Johnson-t, még jött Kenneth Gainwell is, aki szerintem simán kaphat majd snapeket, úgyhogy talán a futójáték az annyira mégse lesz rossz. Én egyébként a védelemmel kapcsolatban még a secondary-vel is egész pozitív tudok lenni. Front 7 top 5-ös egység, nincs kérdés, tök jó, TJ Wattot megtartották, és nem csináltak egy Bengals-t. A védelem pedig lehet, hogy öreg, de ha egészségesek maradnak, akkor azért szerintem Darius Slay meg Jalen Ramsey is abszolút előrelépés a tavalyi évhez képest, és tudom, hogy bebukták Minka Fitzpatricket, de azért ő összességében már egy kicsit túlértékelt játékos volt szerintem, úgyhogy én összességében pozitív vagyok a Ramsey Fitzpatrick trade kapcsán, már csak azért is, mert hogy a Jonnu Smith is jött. Deshaun Elliott nálam egy tök korrekt kezdőszint strong safety poszton örültem neki, hogy megtartották. Thornhill kérdőjeles, de ha Thornhill lesz a legrosszabb ebben a secondary-ben free safety-ként, akkor ez egy jó egység lesz. Úgyhogy én a védelemmel kapcsolatban abszolút pozitív vagyok. Támadó sor, támadó fal, széle kérdőjel, elkapó sor, amit elmondtál, mindenki kérdőjel Metcalfhez képest, és Metcalf sem az a játékos, aki top 5-ös fizetés ér, szerintem sem. Roman Wilsonban nem tudom, bízhatunk-e, de leginkább benne tudunk, senki másban ebből az egységből Metcalf mögött, úgyhogy ide még kéne egy igazolás, és most nyilván Gabe Davis-t viccből mondtam, de valami, ha valaki tudnának még hozni, az nagy előrelépés lenne. Úgyhogy ja, de összességében amúgy az off-season szerintem nem volt rossz, tehát hogy inkább előreléptek, mint gyengültek volna, mert mondhatunk bármit Rodgersre, de csak, ha csak a pályán nyújtott teljesítményével foglalkozunk, akkor az még mindig el tudjuk hinni, én legalábbis lehet, hogy elfogult vagyok, de el tudom hinni, hogy jobb legyen, mint a tavalyi Russell Wilson vagy Justin Fields, de nyilván, ha nem lesz jó, akkor az csak az ő hibája lesz, pedig komoly lyukak vannak mindenhol. Úgyhogy, ja, kérdőjel.
Egyébként azt el tudom fogadni, hogy nem volt ez egy rossz off-season, a draft is jól néz ki, és alapvetően tényleg most megnézem, B meg B plusz értékeléseket adtam a szabad ügynök piacra, meg a draft tevékenységre, semmiképpen sem a rossz. Itt szerintem azért megjelenik nálam egy kis személyes szubjektivitás azzal kapcsolatban, hogy az egész több éve tartó Rodgers mizéria után úgy voltam vele, hogy az a csapat, aki mégis azt mondja rá, hogy na ő jöjjön, és akkor majd ő megváltja a helyzetet, ott én azonnal negatív szájízzel tekintek mindenre. És azért találni annyi kérdőjelet ebben a csapatban, hogy mindez kiegészülve az egész Rodgers helyzettel, nálam azt mondassa, hogy itt nagyon szkeptikus és pessimista vagyok az egész Steelers-szel kapcsolatban.
Egy kicsit ez olyan, hogy a Bengals-t szeretnéd, hogy jó legyen, a Steelers-t meg már csak azért se, de egyébként meg egyiket se lehet logikus érvek alapján elhinni, nem?
Hát, akkor már inkább úgy vagyok vele, hogy a Bengals-nál vannak kevésbé logikus érveim, mert azért tényleg szerintem nagyon kevesen, vagy tényleg csak az igazi Rodgers fanatikusok vannak, akik azt mondják, hogy ennyi év furcsaság után és ilyen jetses félre sikerült kitérjük után azt mondják, hogy na majd akkor most itt 40 évesen, vagy nem is tudom, mennyi idős Rodgers.
Szóval itt is szerintem elég... 40 lesz, igen.
Szóval itt 40 évesen, hogy most akkor majd tényleg itt fogja megmutatni magát. Szóval szerintem a Steelers esetében több racionális alapja van annak, hogy az emberek negatív szájíze van és pessimistább kérdései. Még egy Bengalsnál igen, ott valóban, ott tényleg ott egy ilyen bizakodóbb szubjektivitás van, de ugyanaz, mint a Bearsnél, ahol meg egy ilyen negatív szubjektivitás van, hogy hiszem, ha látom. A Steelersnél szerintem sokkal több racionális alapja van annak, hogy az egész Rodgers projektben az ember kevésbé bízik meg.
Egyébként 42 lesz decemberben. Kemény. Igen, egy kicsit, tehát, hogy még ha el is hiszük Rodgers-t, vagy hogy mondjam, tehát még ha nem is vagyunk vele negatívak, hanem mondjuk semlegesek, de tényleg ránézve erre az elkapó egységre, még úgy is, hogy van kettő abszolút kezdőszintű, vagy még egy kicsit annál is jobb tight end, még a Jonnu Smith nem is az, de mindegy. Nagyon nehéz azt látni, hogy ők annyira jók tudnak majd lenni, hogy ellensúlyozzák azt, hogy azért Rodgers már nem feltétlen hozza azt a szintet. Tehát most eszembe jutott az, hogy amikor Tom Brady átment a Tampába, akkor volt egy Mike Evans-e, egy Chris Godwin, meg egy olyan Antonio Brown, aki akkor még egyébként focizott, okay, aztán már nem, de amíg ott volt, azért harmadik számú elkapónak egy Antonio Brown, hát igen. Úgyhogy ez azért közel sem az a kiszolgáló személyzet, ami szerintem egy 42 éves Hall of Famer játékosnak járna, de hát kicsit magának is intézte, ugye?
És azért tegyük hozzá, hogy Brady az utolsó utáni pillanatig, amíg az NFL-ben volt, olyan szinten tartotta karban a testét és az agyát, hogy ugye ráment tulajdonképpen a családja.
Hát ez így van, Rodgersnél soha nem volt családja. Bocsánat.
Jó, valóban Rodgersnél kevesebb a vesztés, de szerintem, amit Brady művelt, az megismételhetetlen. És Rodgers tényleg egy Hall of Famer elit játékos, de nézd meg az elmúlt pár évét, mondom, bizonyítsa be, hogy nem így van, és ha valakiként be tudja, akkor az ő. Én nem tudok nem szkeptikus lenni az egész Rodgers helyzettel kapcsolatban, és így a Pittsburgh-el kapcsolatban.
Persze leszögezném, hogy én se azért mondtam a Brady párhuzamot, mert bármilyen szinten azt várom, hogy azt tudja hozni, amit Brady hozott a Tampában, csak inkább azt akartam összehasonlítani, hogy melyik játékos milyen helyzetbe került, és itt akár beleértve a Jets helyzetet is, amikor a Packersből elment, tehát azért szerintem ég és föld, de nyilván Erről Rodgers tehet egyébként elsősorban, hogy végül így alakult, úgyhogy na mindegy is, itt a régi sebekkel ne foglalkozzunk szerintem többet, inkább tippelj egyet, Matyi, hogy a tavalyi 10-7-es Steelers mérleg, most meg vagyok lepődve, azt hittem, hogy 9-8 volt, de 10-7 elvileg, fölé vagy alá?
Amit eddig mondtam, az alapján gondolom tisztán elején, hogy alatta, hogy ez lesz Tomlin negatív szezonja.
Wow.
Tényleg nem tudok itt az egész Steelers dologban megbízni. Bizonyítsák be, hogy nincsen igazam, de addig én alatta vagyok. És még ráadásul olyan bold prediction-em is van, hogy a szezon felénél pozitívan állnak, és nagy örömködés van. Majd utána valami szétesik, egy-két meccsen rosszabbul teljesítenek, jönnek a vereségek, és a szezon végre teljesen szétesik minden, és a szezon fele után nem nyernek már mérkőzést.
Ja, mondja, a Steelersnek már volt ilyenje, ha belegondolsz, úgyhogy igen, ez abszolút benne van. Én, figyelj, halálnyugodtan bemondom, hogy 9-8, tehát, hogy annál lejjebb nem megyek, Tomli miatt, de egyébként visszaesést várok. A 10-7 az tavaly sem volt reális egyébként, úgyhogy 9-8. Na és hát akkor zárásként beszéljünk egy kicsit a Clevelandi barnákról.
Muszáj.
Hát muszáj, mert na hát őrájuk nem lehet azt mondani, hogy nem volt érdekes, az off-seasonjük az egyszer tuti. Tehát, hogy egyrészt elmentek irányítók. Nem mindenki, Deshaun Watson továbbra is ott van, és 180 ezer milliárdos dead money-t hagyna maga után, hogyha kidobnák, úgyhogy maradni fog, de elvileg játszani nem fog. De nem baj, mert négy másik irányító viszont érkezett. Most ebbe én nem akarok belemenni ezen a ponton már, amikor tényleg napokra vagyunk attól, hogy Kevin Stefanski kinevezze a kezdő irányítót, hogy most elkezdjünk tippelgetni, bár a gondolt tippeltünk majd a végén, de igazából olyan nagy jelentősége nincsen, mert szerintem vagy egy olyan újonc lesz a kezdő irányító, aki alapvetően nem kéne, hogy az első évben kezdő legyen, vagy egy olyan veterán, aki meg már nem kéne, hogy kezdő legyen, de tök fán lenne megnézni. Nem
és
tudom.
Akkor itt szólnék közben, hogy fél órája elvileg a Browns, sőt, igazából ki is jelent 37 perc a Cleveland Browns Twitter leosztó, hogy Joe Flacco a starting quarterbackjük.
Na, tehát igen. Tehát azt tudtuk, hogy Browns meccset érdemes lesz nézni, mert vagy Flacco-t szerintem még mindig érdemes megnézni, mert egyszerűen annyira vibe, hogy ő még így 450 yardokat eldobálgat, ha olyanja van, és kikap a csapat 38-35-re, meg ver 3 intet mellé, de tök fun. És akkor végül is úgy néz ki, hogy őt fogjuk nézni először, aztán majd meglátjuk, hogy Sanders vagy Gabriel esetleg Kenny Pickett beleszól ebbe. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy ki fog végül rossz terem maradni. Szerintem így azért Pickettet el kéne trédelni, nem Matyi? Tehát Pickettnek nem látom az értelmét most már itt.
Hát Pickettet lehet, hogy igazából ki fogják vágni, és majd valaki felveszi ilyen harmadik számúnak. Nem lehetne meg, hogyha mondjuk a Fili lenne az. Szóval nem Kenny Pickettnek, főleg úgy, hogy ráadásul valami sérléssel is küzd, vagy kamusérléssel, nincs itt keresni valója, a Flacco kezd, és most már egy Tyler Huntley is van mögötte, akkor Dillon Gabriel és Shedeur Sanders legyen mögötte a két kis QB, akikből hát egyszer lesz valami.
Hát szerintem amúgy egy hetedik körös Pickett megérhet egy olyan csapatnak, ahol rosszabb csereirányító van egy pár ilyen, úgyhogy na mindegy, meglátjuk, mi lesz az öreg Kennyvel. De tényleg ránézve amúgy a Brownsnak az off-seasonjére egyébként pozitívum nyilván, hogy Miles Garrettet meg tudták tartani, tehát nem engedték el a liga egyik legjobb védőjét, ez csak pozitívum lehet. Egyébként a draft, az tök jól sikerült. Most oké, hogyha Quinshon Judkins-szal végül off-field gondok lesznek, akkor azért az egy tüske lesz, de egyébként Mason Graham, Carson Swessinger, Harold Fenin, Dylan Sampson, mind olyan játékosok, akik abszolút már az első évben is rotációban lehetnek, vagy hosszú távon van bennük egy nagyon potenciál. Nyilván a két irányító kiválasztás hülyeség volt, de egyébként mind a kettőt már viszonylag értéken húzták, mondjuk a GBL harmadik kör az nem volt ott, de mindegy. Sanders is az ötödik körben egy jó választás volt, és én szerintem őt kéne amúgy leültetni Flacco mögé, én azt mondom, de mindegy, ez majd tényleg eldől. És hát a többi poszt, Jerry Judynak tavaly volt egy breakout szezonja, ő tök jó, hogy továbbra is itt marad abban a csapatban, ahol amúgy jól tudott játszani. A második számú elkapó poszt az kérdőjel, ugye három esélyes is van rá, meglátjuk tényleg, hogy mi lesz. A támadó fal, az továbbra sem rossz, egyébként így névre megvannak, még fiatal játékos is van, akiben van potenciál, ugye akár Zegzintőre gondolva, hogy aztán adott esetben az egyik öreg gárdot kiváltsa és kezdő legyen, vagy ha Jack Conklin, mint minden évben idén is megsérül, akkor majd valaki beáll helyette, és még továbbra sem lesz egy rossz egység. Futójáték az kérdéses lehet, hogy tényleg, hogyha Jatkins nem nagyon lesz, hogy mondjam, tehát el lesz tiltva mondjuk, és nem nagyon lesz tényező a szezon első felében, akkor egy Jerome Ford, Dylan Sampson, Pierre Strong trió mennyire tudja Fleckot megtámogatni, hogy ez a támadó egység bármit tudjon csinálni, ez nyilván egy óriási kérdőjel lesz. A védelem pedig igazából Myles Garrett hoz egy olyan szintet a pass rushnál, hogy annyira nem is érdekel, hogy amúgy a második számú poszt az nincs megoldva, mert középre meg érkezett Mason Graham. Tehát a Mason Graham, Myles Garrett kettes, és még pár játékos, az igazából kell, hogy hozzon egy olyan szintet, ami miatt ez az egység már rendben lesz. A linebacker poszt ugye tök szomorú, hogy Ovosokoramoa egész évben nem lesz, pedig az lett volna az igazán jó, hogyha ő és Schlesinger együtt vannak a pályán, így a gigantikus bász Devin Bush megint kezdő lesz, tehát nem jó a linebacker sor, de nyilván nem ezen múlik, a cornerback sor meg szintén ugye, hú, segíts nekem, kidőlt ki egész évre? Ott is volt már egy egész évre lesérülő kezdőjátékos.
Martin Emerson,
és igen, tehát amúgy egy tök jó corner trió lett volna, de Emerson kidőlt, így most már a corner egységben is van hiányérzete az embernek, amíg a safety sorban is igazából Grand Delpit az egyetlen fixen kezdőszintű játékos, aztán persze van itt még pár jelentkező, akik amúgy lehetnek azok. Úgyhogy persze nem a védelemmel lesz itt a gond, igazából most egész pozitívan hangzott szerintem, amit mondtam, így összességében az off-season tevékenységről, de nyilván ettől függetlenül ez a liga legrosszabb keretei között van, és nem várok nagy dolgokat alapvetően a Browns-tól, de hogyha tényleg csak szigorúan azt nézem, hogy amúgy a tavalyi évhez képest mit csináltak a kerettel, az inkább pozitív volt, mint negatív, valahol el kell indulni, és nyilván Fleckónak azért meg kell mondani, hogy azért ne hozza a szokásos elit szintet, tehát ne nyerjenek túl sok meccset, mert azért a Browns-nak alapvetően jövőre ki kéne választaniuk az első három választás közül valamelyikével egy új irányítót, akármennyire is most is hoztak már irányítókat. Ennek a Brownsnak jövőre kell hoznia egy irányítót. Szóval, ja, tehát szerintem jó dolgokat csináltak összességében.
Hát, csináltak olyan dolgokat, amik elsülhetnek jól. Inkább ezt mondanám. Én az egész off-season-nel kapcsolatban marha szkeptikus voltam, mert tényleg, hogyha úgy vesszük, hogy akkor ez a csapat ez most csak kirakósokat keres, hogy majd pár év múlva valami történjen, akkor még azt mondanám, hogy rendben is van, de egy csomó dolog, sokkal több dolog nem tetszett, mint ami tetszett volna. Hát offense, hogy most az irányító helyzetből mi lesz, azt el is engedem, túl sokszor volt már róla szó. A támadófal valóban rendben lesz, tényleg kicsit talán már öregszenek, meg túl sok a sérülés, és a fiatalok mögöttük annyira még nem mutattak semmit, pedig azért volt lehetőség az ex-internet tavaly például. Szóval ott azért vannak kérdéseim, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg hirtelen az öreg fiúk nagyon öregedni kezdenek, és mögöttük a fiatalok meg nem válnak be úgy, de ez legyen a legutolsó probléma. Az elkapóknál ott csak kérdéseim vannak, mert Jerry Jeudy fantasztikus volt, amit lenyomott tavaly, de mögötte Cedric Tillman azért inkonzisztens, és utána, hogy ki lenne a harmadik, hát még legjobban a Isaiah Bond miatt vagyok izgatott, aki ugye most, hogy dobták a szexuális zaklatás ügyét, most ugye UDF-aként el lett hozva, és egyébként áttérve gyorsan Quinshon Judkinsra, ott is elvileg ugye nem fog semmilyen, tehát neki is dobták az ügyeit, viszont aha, az NFL még mindig vizsgálódik, és pont emiatt például, ha jól tudom, nincs megegyezés még a csapat és Judkins között. Tehát ő jelenleg azért sejátszik. Én úgy tudom, hogy még mindig nincs rendes szerződése, és sérüléssel is küzd, tehát nála ez a nagy kérdés. Dylan Sampson például érdekel, de leginkább Jatkins érdekelt volna legjobban, és nem csak azért, mert néhány Dynasty ligában lecsaptam rá hamar. Szóval offense, tényleg valamelyik QB majd dobálni fog a fal mögött, valamelyik futó majd jól fog futni, valamelyik elkapó majd fel fog lépni. Nem tudok izgatott lenni, és túl sok minden nem is tud érdekelni, tényleg a futók vagy Harold Fenin. Talán az irányító helyzet meg abszolút nem izgat, pedig Dylan Gabrielt marhára szerettem, de egyszerűen nem látom, hogy majd itt előre tudna lépni. A védelemről meg mindig azt mondjuk, hogy a védelem úgy is jó lesz, nekem azért annál sokkal több kérdésem van. Defensive tackle-je nincsen a csapatnak, ugye elhozták Mason Graham-et, akiről az utolsó információm az volt, hogy az első rookie edzésen teli behányta a sisakját, hogy azóta mi van vele, azt nem tudom, én bizakodó vagyok, mert én őt nagyon kedveltem, de mellette Malik Collins, Mike Hall, Shelby Harris, nem is tudom kik vannak, még egyszerűen nincs értelmes defensive tackle. Az edzsrás az működni fog, ne is pazaroljunk rá több szót. Linebackerek, hát igen, nagyon jó lett volna, hogyha látjuk Jokot, de tényleg lehet, hogy neki a karrierje is véget ér, úgyhogy majd nézhetjük Schlesingert, hát szerintem inkább Jerome Bakerrel, mint Devin Bush-sal egyébként.
Úristen!
Schlesingerre azért kíváncsi vagyok, hogy mit hoz össze, és tényleg, ahogy te is mondtad, a cornereknél alapvetően nevekkel nem lenne baj, de valahogy ez az egység sosem működött igazán jól. Tehát hiába van egy Denzel Ward, meg egy Greg Newsom, ugye most akkor Nick Calvin, valószínűleg Cameron Mitchell fog kezdeni, valahogy sosem működött igazán ez az egység. Hiába vannak olyan nevek, akikre azt mondanánk, hogy rendben vannak, szóval ott kell majd valami pozitív változás, csak amikor az egész keretnek, az egész Browns helyzet tényleg akár a Deshaun Watson szitúval, meg ez a sok kubéval, meg az a folyamatos, hát hogy mondjam, szarszag, ami körbelengi ezt az egész csapatot, hogy ott akkor majd ezek a sztárok tényleg össze akarják kapni magukat, ebben nem nagyon tudok hinni. És akkor a safety szerintem, ahogy te is mondtad, annyira nincsenek rendben, Grant Delpit oké, okay, de ő se azért a legkiemelkedőbb játékos, csak egy jó szintet hoz, de mögötte mellette Rayshon Jenkins, Demonte Kazi, Ronnie Hickman, akit tök jól megtaláltak annó két éve szabadügynökként, azért ez sem a legvirágrengetőbb egység, akkor jól működne ez a safety felhozattal, ha a cornerek rendben lennének, de hát ez valóban az, hogy a cornerek rendben legyenek, és jelenleg azzal is szkeptikus vagyok, mint hogy az egész Browns-szal, tényleg kicsit ők ilyen bulvár csapat lettek, hogy a pletykák jobban érdeklik az embereket, mint az, hogy majd mit csinálnak a pályán. Meglátjuk, nem ülök se hater vonaton, se hype vonaton, legyen valami, aztán nézzük meg azt.
Igen, tehát szerintem ez egy abszolút rebuild alatt álló csapat, aminek azért vannak olyan játékosai, akik tudjuk, hogy évek óta a posztjaikon kiemelkedő szintet tudnak hozni. Most nyilván egy Denzel volt szerintem érdekes, mert ő valahogy szerintem a köztudatban tök sokáig úgy volt, hogy ő egy ilyen top 5 szintű corner, szerintem az sosem volt, egy kicsit mindig túl volt értékelve, maximum egy ilyen nagyon rövid időszakig volt ő tényleg a legjobbak között, de azért nem egy olyan, tehát nem egy Jalen Ramsey, vagy Patrick Surtain, vagy Sauce Gardner szintű valaki volt soha, de nem tudom, lehet most már kicsit héterkedek vele kapcsolatban. Egyébként a Jenkinshoz annyit, hogy most nézem, hogy anno Ezekiel Elliottal történt ez, hogy ejtették a vádakat, de az NFL mégis hitt a vádlónak, úgymond, és 6 meccsre el is tiltott Elliottot. Ezt hasonlítják le inkább a Jenkins ügyhöz. Úgyhogy igen, én sajnálnám, ha nem lehetne Jenkins-t megnézni, de nyilván, ha úgy döntenek, akkor azt meg elfogadjuk. Hát nem is tudom, akarok-e még a Brownsról beszélni. Úgy tényleg Ázia Bonda, hogy nézem ezt a rotációt, azért a 5. vagy 6. számú elkapó posztot, az elég könnyen be kéne, hogy húzza, tényleg csak talentet nézzünk, és hát igen, gyakorlatilag VR2-ig meg felrepülhet pillanatok alatt. Egy-két jó play után hát gyakorlatilag.
Igen, én is így gondolom, és ezt is várom. Tényleg meg kell ragadni pár olyan dolgot, ami érdekes lehet ebben a csapatban, mert szerintem annyira sok nincsen. És ahogy te is mondtad, én túl sokat nem akarok már róluk beszélni.
De az, ami még pozitív velük kapcsolatban, és tényleg aztán hagyjuk a Browns-szal kapcsolatban a pozitivitást, hogy elengedték azokat a veteránokat, akiknek már itt semmi értelmük nem lett volna. Akár szezon közben tavaly Amari Cooper, meg Zadarius Smith-t elengedték, Nick Chubb-ot, ami összességben szerintem jó döntés volt, Jedrick Wills-t, Darwin Tomlinson-t, mind olyan játékosok, akik contendernél még tök jók, de itt semmi értelmük, inkább játszanak fiatalok, tehát szerintem ezt jól csinálja a Browns, nekem szimpatikus, amit ezzel az oldalat csinálnak, csak hát nyilván még messze vannak attól, hogy visszajussanak arra a szintre, mint amikor Stefanski kétszer is év edzője lett, de egyébként ha jövőre draftolnak egy jó irányítót, aki tényleg jó lesz, akkor miért ne? Tehát annyira nem kegyetlen. Csak igen, a média miatt mindenki cseszegeti őket, egyébként tök jogosan. Jó. Hát tavaly 3-14-jel végzett a Browns. Nem tudom. Mit mondasz?
Hát figyelj, nagyjából ugyanezt várom tőlük egyébként, de nagyon gonosz leszek, és azt fogom mondani, hogy legyen alatta. Legyenek magabiztosan minél közelebb egy jó QB kiválasztásához. És utána olyan másik, harmadik körös pikkekhez, akikkel tényleg még nagyon jó értékeket tudnak találni, hogy a sokadik rebuild működjön, vagy ha nem tudom, ha beválik mondjuk Sanders vagy Gabriel, akkor is legyenek minél rosszabbak, hogy akkor olyan fegyvereket találjanak melléjük, amivel ez a csapat tényleg tud egy nagyot lépni. Abban nem tudok bízni, hogy ez azt látom, hogy jobb lesz, mint a 3 győzelem, azt azért nem nehéz, de őszintén nem tudok benne bízni, úgyhogy inkább tényleg egy ilyen melankolikus pessimizmussal azt mondom, hogy nem fog nekik ártani, hogyha ez ennél rosszabb.
Na, most én is nézegetem a sorsolást, egyébként elég sok más kutyaütő AFC csapattal is fognak találkozni, ahol van azért bőven katasztrófa potenciál, szerintem meg lesz nekik a több győzelem, mint a három, ez mondjuk nyilván az érdekeiket nem szolgálja, de szerintem fognak többet nyerni már csak a védelem miatt is. A Steelers minden évben elkapják egyszer valahogy, tehát hogy csoportban is egy meccset akkor nyernek, de mindegy, háromnál azért többet mondok, nem akarom alámondani, mert amúgy azért na mindegy, négyet csak nyernek, Matyi. Jó. Sorrend. Akkor Baltimore Ravens, és utána mit mondasz?
Az az igazság, hogy aki kibírta eddig, hogy a hangomat hallgassanak, egyértelmű Ravens, Bengals, Steelers, Browns, és nagy különbség van a Bengals és az utána jövő Steelers között. A Ravens és a Bengals nálam playoff, a másik két csapat meg hát rebuild.
Jó, nálam annyi különbség, hogy nálam a Ravens emelkedik ki, és a Bengals Steelers közel vannak, tehát ott ilyen 1-2 győzelmi különbségre számítok, a Browns nyilván nagyon az alján van, tehát ez egyértelmű negyedik, de a sorrenddel amúgy maximálisan egyetértek, én is így gondolom. Jó. Hát szerintem akkor zárjuk le ezt az adást, Matyi, így is ahhoz képest, hogy csak ketten voltunk, többet beszéltünk, mint amikor az előző adásban hárman voltunk, úgyhogy itt az ideje pihennünk. Köszönjük mindenkinek, aki az agymenésünkkel idáig jutott és végighallgatta ezt az epizódot, és hát igyekszünk minél előbb jönni a maradék négy csoport beharangozójával is, úgyhogy mindenkinek további jó programot, és sziasztok!
Sziasztok!